Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyautósok heti podcastja, 224. adásunk, és a felvétel napján 2024. április 11-e van. Ennyit sikerült megjegyeznem az áprilisnek, sikerült megjeznem a dátumot, már ki kellett nézni. Nem baj, lesz ez még így sem, mert hogy nagyon sok témánk van most is. Antolci Tiborral főszerkesztőnk el. Szia Tibor!
Sziasztok!
Szűcs Gáborral, az a Szöcskével. Szia Gábor!
Sziasztok!
Illetve jó magammal, Bíró Balázzsal. Már is mondom, hogy mi mindennel készültünk, rengeteg téma, GÖD, Samsung, mérések, határértékek, aztán mi lesz a használatokkal Magyarországon, most akkor lesz vagy nem lesz Tesla Model 2, bemutatták az Alfa Milánót, lesz csomó rövid hírünk, szentgotthától kezdve a Smarton át Model Y-ig, aztán ajánlunk nektek pár érdekes cikket, amiben sok számon ezért inkább csak ajánljuk. Beszélünk arról, hogy mi zabálja az áramot a lakásban, és hogy a magyarok szeretnének-e megújulót, vagy inkább más energiaforrásokat. Meg aztán ki tudja, mi minden lesz még a témák között. Szóval ennyi minden, de mielőtt elmondom, hogy kiknek köszönjük meg az adás támogatását, nézzük meg, hogy ki az, aki szponzorálta a mai podcastot.
A podcast támogatója az új Opel Astra Sports Tourer Electric.
Oké, és akkor az Opel mellett nagyon szépen köszönjük Patreonon, hogy támogatta Samu Árpád, Réfi Csaba, Domborocki János, Nyikes Gergő, Nikorica Zsolt, Mi MGDRF, Rajz Gábor, Pipoly Szabolcs, Kerperi Ádám, Plavec Péter, illetve YouTube-on Mihály Imre, Kipcsolósi Tamás és Rádi Zoltán a mai adást. Köszönjük szépen. No, mielőtt elkezdjük a témákat, majdnem elfejtettem mindenkit. Hát elmérben buzdítok arra, hogy szavazzanak a Supercharger-re. Az előbb felvételt beszélgettünk a srácokkal arról, hogy hát elég rosszul állunk. Erről nem ti tehettek, ugyanis szerintem még ennyi szavazatot soha nem kaptak a magyar helyszínek, úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki szavazott. Még lehet szavazni, mert még nem zárták le a szavazást, és van ugye ez a nyereményjátékunk. Melyik hotel ez, Gábor, ha már támogatták?
Zalakaroson a Klub Karos Spa.
Köszönjük szépen nekik. Tehát náluk van körülbelül 200 kupon különböző wellness dolgokhoz, hétvégékhez, amit meg tudtok nyerni. Úgyhogy szavazzatok, és a leírás meglátjátok a podcastnál, hogy hol kell beküldeni, hogy lehet beküldeni nekünk erről a bizonyítékot, hogy szavaztatok. Aztán majd kisorsoljuk, amikor a Tesla végre lezárt a negyedévet. De hát ezen túl nagyon sok örömünk nem lesz benne, mert bár rekord szavazatok voltak, épp azt beszéltük, hogy a lengyelek és a románok nagyon rákapcsoltak, és ilyen bődületes 60-70 ezer szavazatok vannak ott. Vagy emberek, vagy majdnem emberek által gyártva.
Igen, jó.
Úgyhogy, igen. Nem akarunk pártszáltani senki fölött. Végülis nagy országokról van szó, mind Romániában, mind Lengyelországban jóval többen élnek, mint nálunk, tehát elméletben nyilván lehetséges.
A lakosság arányosan majdnem ugyanannyi szavazatunk van, mint nekik egyébként, igen. Még így is, csak hát ez nem egy korrekt verseny, hogy egy kis országnak sokkal nehezebb labdába rúgni. Ehhez képest az előző fordulókban szuperül teljesítettek a magyar szavazók.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ehhez képest nagyon jó, hogy az előző néhány fordulóban túl teljesítettük tulajdonképpen az őszintjüket messze. Tehát, hogy sokkal nagyobb országokat magukat.
Ez a mi szerencsénk, és tele van már a térkép magyarországi superchargerekkel, ami nagyon fontos. Én most pont nézegettem, ha még lehet egy nagyon minimális supercharger kitekintés, hogy Szlovéniában több helyszín is épül, azt hiszem te is láttál egyet a múltkor az autópályáról, igen. De a Ljubljanában végre felpörög talán a bővítés, amit már tavaly én is láttam a földmunkáit, aztán egy év alatt még mindig nem kerültek oda az oszlopok. És ennek kapcsán ugye eszembe jutott, hogy tavaly ott ilyen ingyenességet vezettek be nyárra a túlzsúfoltságot megakadályozandó. Viszont Horvátországban nem látni semmilyen fejlesztést, megnéztem ezt a supercharge.info nevű oldalt, és 2019-es az utolsó horvát supercharger, nem tudom ők vajon miért maradtak le annyira, hiszen azért az fontos célpont, mit tudom én, Németországból nézve, és ahol sok teszlás van.
És ha jól emlékszem, én egyszer nézegettem, hogy ott milyen töltők vannak, azok talán ilyen 150-esek nincs, és nem is mindegyik V3-as, tehát még az sincs fejlesztő, legalábbis nem tudunk róla. Igen. De az a szlovén helyszín, ha jól emlékszem, az, amit Tibor láthatott, mondtuk, hogy az a Maribor kiváltó helyszín, hogy nem pont Maribornál lesz, de az földrajzilag a Magyarország felülek utazik, arra nagyon fontos helyen van, így pont olyan távon, ahol már tölteni kéne sormás után, és ugye Mariborban azt hiszem 4 oszlop van talán, valami hasonló szám, akkor 6, V2 mindig tele van, mindig megosztja a teljesítményt, szóval nagyon kellene valami, és állítólag ott lesz egy, csak nem pont ott, hanem kicsit előbb, vagy később, Tibor.
Hát, vagy 20-30 kilométerrel később talán.
Igen. Gyakorlatilag érdemes kihagyni, vagy úgy forrolni vele, hogy Mariborban ne kelljen megállni, és akkor el lehet érni. Nem is tudom, hogy nézted, Szöcske, hogy hány oszlop van, mert én nem tudtam megszámolni az autópályáról.
Néztem, de pont bezártam az ablakot, hogy nehogy lelassítsa a dolgot, de 8 vagy 12 sok, viszonylag sok oszlop és V3-as oszlopok kerültek oda, a Ljubljanában megállítólag V4-esek kerülnek, a V2-esek mellé, nem is helyett.
És reméljük, hogy ezek mind akkor meg is lesznek kintva mindenkinek, pláne ha V4-esek lesznek, mert ugye azt sokkal könnyebben használják más autók.
Az a helyzet, hogy most már, most valamikor április közepétől, most már nem is igazán lehet V3-asokat telepíteni, mert kötelező a kártyaolvasó Európában. Tehát, hogy ez úgy szabályoz, illetve régen ismert, de most lép hatályba ez a szabály, úgyhogy mostantól kezdve Magyarországon is most 50 kW-nál nagyobb teljesítményű DC töltőknél kötelező lesz a bankkártyás fizetés beindítása, tehát most már nem fognak tudni telepíteni V3-as töltőket.
Hát nem tudom, Tibor, az igazság, hogy minden más EU-s jogszabályban mindig annyi kis kapu van a különböző határértékek meg egyebek betartásánál, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ennek a történetnek minden részletét ismerjük, de bár úgy legyen, és akkor még egyszerűbb lesz használni.
Nyilván az a, az a kitétel, hogyha ez nyilvános töltő, tehát hogyha nem nyitják meg mások előtt, tehát a más autók előtt, akkor nyilván nem kell, tehát akkor lehet V3-as telepíteni, de hát azért szerintem a Tesla-nak se lehet érdeke, hogy olyan töltőket telepítsen, amiket nem fog tudni utána megnyitni a nagy közönség.
Nyilván, hanem reméljük, hogy a raktárkészletek elfogytak mind a New York-i gyárban, mind a Shanghai-ban, és már csak V4-es oszlopok vannak mindenhol. Na, akkor térjünk át a következő ajánlunkra, még egy gyors ajánlom, mert majdnem elfejtettem. Szabolcsnak van ez a Remekbe szabott Tölts velem sorozata YouTube-on, a főcsatornánkon, tehát nem itt az Excel-en, ahol ezt sokan nézitek, hanem a főcsatornánkon, a Villanyautósok YouTube csatornán. Ezt kövessétek, itt van egy Volti nyereményjáték is, fali töltőt lehet nyerni, úgyhogy mindenképpen érdemes ezt nézni, megjátszani, követni. A link természetesen mindehhez, mint mindig, most is megvan a podcast leírásban.
Na, de hogy lehet töltőt nyerni, igen. Bocsánat? Hát Szabolcs szereli fel személyesen, és forgat vele egy töltsvelem
majdnem, a nyertessel. Tehát majdnem elfejtettem. Én, igen. És én nem mondom, hogy én láttam Szabolcsot már elektromosságot szerelni, nálam múltkor tette rendben a rendszert, még a kábelek is fel vannak előnyomtatott bilétákkal címkézve. Olyan glédába állnak, hogy reggelente jelentenek, és a himnuszra tisztelegnek a vezetékeim, úgyhogy mindenki megnyugtathatok, hogy nagyon profin csinálja.
De tudjátok, mi a durva? Miután láttam, hogy Szabolcs ezt csinálja, én is vettem már ilyen nyomtatót. És elkezdtem otthon minden címkézni.
De és még magamat gondoltam OCD-snek a rend kapcsán, de mindegy, hagyjuk, jó.
Hát ez egy, figyelj, összegyűjtöttük magunkat.
Oké, okay, na, én kezdjük meg, hogy ugye próbálnám tolni. Jó, de nála gyerekek vannak, kisgyerekeket, megvan a kifogás. Oké, okay. Szóval haladjunk, mert próbálnám tolni, hogy mindenre jusson időnk. Az első, azért nem túl vidám téma, de azért beszéljünk róla, Göd. Ugye a Samsung gyárnál azt tudjuk, hogy voltak már problémák a kibocsátási értékekkel, és most a Greenpeace mért a talajvízben különböző anyagokat, leginkább ugye amire fókuszálunk, ez az NMP oldószer, amit, mint már többször mondtunk, ugye használnak a vegyiparban nagymértékben, és az akkumulátorgyártásnál is. És 200 mikrogram per liter mennyiségű oldószer jelenlétét mutatták ki az Eurofins Magyarország laboratóriumában, ami nem egy jó hír. Mi erről a véleményünk?
Hát most mit mondjak? Igazából ismételni tudjuk saját magunkat, hogy amit eddig is mondtunk, hogy nem az akkumulátorgyártással van baj konkrétan, hanem azzal, hogyha nem tartatják be a szabályokat, meg nem veszik komolyan ezeket a környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat. Hogyha ezeket komolyan vennék és betartanák, illetve a hivatalok betartatnák, akkor nem fordulhatnának ilyenek elő, vagy sokkal kisebb valószínűséggel fordulhatnának elő.
Én ebben a hírben nem is konkrétan, nyilván az is felháborítja, ami történt, hogy itt ugye egy csőtörésről van szó, kifolyt a gyár szennyvizéből a szántóföldre a szennyvíz, vagy a csőből, ami onnan elvezeti a szennyvizet, és ebben mérték ezeket a sokszoros határérték túllépéseket. És itt mindenki azon van kiakadva, hogy most csőtörés volt, ez milyen nagy katasztrófa, kifolyt, stb., de arról nem is beszélt senki, amennyire én hallottam, hogy egyáltalán a helyén van-e ott a szennyvízben ez a magas szennyezés. Tehát amennyire értem meg a fotókon látszik, itt ez nem egy gyáron belüli szennyvíztisztítóhoz vezető cső volt, ami megsérült, hanem ami a kommunális települések által használt, vagyis vélhetően azt én úgy gondolom, hogy ahhoz a szennyvíztisztítóhoz vezetett. Az a szennyvíztisztító fel van készülve arra, hogy ezt a veszélyes oldószert eltávolítsa? Erről ti tudtok bármit?
Ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincs.
Igen, és már csak azért is a megkérdés, mert alapvetően ugye arról van szó, hogy ennek nem kéne a szennyvízbe se kerülni, ugye? Amennyire mi ezt tudjuk, bár mostanában Tibor járt közülünk legtöbbször akkumulátorgyárakban, sőt, szerintem Szöcskéni még nálam pont nem tudom, én 4-5-ször többször járt, mert mi még nem. Én csak autópályáról láttam még akkumulátorgyárat.
Akkor ez nem végtelen szer többször?
Azt is lehet mondani. Szóval a lényeg az, hogy bár a nullát ne szorozunk meg, no, menjünk tovább. Szóval. Szóval amennyire mi tudjuk, ugye ezt a csoda anyagot, ezt az elektrodagyártásnál használják, ugye, a, talán a katódnál, ha jól emlékszem, oldószer, ugye ezzel oldják fel ezeket az anyagokat, amiket ugye fölvisznek az elektródára, amit utána kiszárítanak és elpárologtatnak, és ennek elméletben egy zárt rendszernek kéne lenni, ahol mondjuk 99,99%-át visszanyerik ennek, a, ennek az oldószernek, aztán felhasználják újra. Tehát én azt se értem, ez egyáltalán hogy kerülhet a szennyvízbe.
Így van.
Igen, ez egy jó kérdés. Igen.
Tehát az csak a másodlagos probléma, hogy a szennyvíz szántóföldre ömlött. Eleve mit keresett ez az anyag a szennyvízben, ez a fura nekem. És nem láttam, hogy ezzel foglalkozna bárki, mindenki azzal foglalkozott, hogy jaj, a szántóföldre ömlött.
Uh-huh. Igen. Jó, hát akkor erről, ha többet tudunk, akkor mindenképpen fogunk róla még beszélni. Ugye, ahogy Tibor mondta, ezerszer elmondtuk már csak a rendkedvéről, és megismételjük, hogy bár ez a villanyautosok.hu, mi nem azt képviseljük, hogy csak véletlenül se, hogy itt orbeszájba szennyezni kell a környezetet, ha akkumulátorról van szó, mert az mennyire jó. Ugye azt mondjuk, hogy mint bármi vegyi üzemnél, ez is egy veszélyes üzem, de ha betartják a normákat, lehet ezt környezeti károk minimális mérséklésével gyártani, ugyanúgy, ahogy mondjuk a festőgyárakat se tiltjuk be, vagy a gyógyszergyárakat se tiltjuk be. De hát ugye ezt be kell tartatni ezekkel a cégekkel, hogy azért jöjjenek Magyarországra, mert itt senki nem néz a körmükre. Oké. Okay. Na, most, hogy ezt századszor is elmondtuk.
Egy dolog még így nem teljesen kapcsolódik, de én ezt nem tudtam, most tudtam meg, hogy a Samsungnak, Samsung SDI-nek ez a legnagyobb akkumulátorgyára és a legmodernebb akkumulátorgyára egyben, tehát a legmodernebb technológiák itt vannak, tehát nincs Koreában sem nagyobb akkumulátorgyáruk.
Na jó, de hogyha itt így folyik kifelé az NMP, akkor mi lehet a kevésbé modern és jó gyáraikban?
Igen, hát mondjuk az, hogy mennyire modern, az lehet azt jelenti, hogy magát a cellát nagyon modern eszközökkel gyártják, de az egy más kérdés, hogy mondjuk mennyire figyelnek oda arra, hogy ne jusson kiszennyezés a környezetbe. Ugye már párszor beszéltünk, hogy lehet-e ezt, nem tudom én, hogy hülyeséget mondjuk lehet 100 millió forinttal is megoldani, meg 1 milliárd forinttal is, hogy olyan visszanyerő rendszerek legyenek, ami. És hát, hogyha nem kell, akkor nyilván egy kapitalista cég sem fog felesleges kiadásokba bocsátkozni, úgyhogy
yeah.
Az a lényeg, hogy kelljen nekik. Na, oké, okay. Szóval, ha már ezt így kibeszéltük, akkor van egy kapcsolódó témánk, ez pedig az, hogy ugye sokszor beszéltünk már, hogy mi történik az akkumulátorokkal, ha egyszer már kiöregszenek és nem kellnek az autókba, de úgy gondoltuk, hogy megnézzük, hogy na jó, de Magyarországon tényleg ma mi történik az akkumulátorokkal, mert az elmélet az tök jó, tök szép, hogy ezeket ugye energiatárakba tesszük, aztán újrahasznosítjuk, Magyarországon is van újrahasznosító, meg jönni is akar, meg ezek körül is balhé volt, de jelenleg ma mi a helyzet. Ennek néztünk utána egy kicsit egy cikkben, a linkje természetesen megvan a leírásban, nagyon sok minden információ benne, ezt nem fogom most mind felolvasni. A lényeg az, hogy úgy néz ki jelenleg a helyzet Európában, a nyomozásunk szerint, vagy az interjúink szerint, hogy ugye az újrahasznosítás csak úgy viszonylag kezdeti stádiumban van még itt Európában, tehát mondjuk le tudják darálni Magyarországon is ezeket a használt akkumulátorokat, de aztán ezeket hidrometallurgiai eszközökkel szétválasztani a különböző anyagokat, amik benne vannak, na ez még itt Európában csak ilyen pilot projektek keretében megy, tehát ezt elviszik Ázsiába, és ott csinálnak bele újra akkualapanyagot, és ezen szeretne az EU változtatni olyan jogszabályokkal és olyan rendelkezésekkel, amik előírják, hogy 2030-ig mekkora százalékát kell már majd újrahasznosított, helyben újrahasznosított anyagokból előállítani itt az akkumulátoroknak. Azt hiszem ez 25%, ha jól emlékszem. És ezután ezen az nyomon indultunk el megnézni, hogy oké, de most akkor mi van az akkumulátorokkal, és megkérdeztük a legtöbb autógyártónak a magyarországi márka képviseletét, megbeszéltünk a MOHU szakembereivel is, hogy akik a magyar hulladékgazdálkodásért felelnek, és nagyjából az lett az egésznek a vége, hogy igazából ugye a MOHU-nak fizetnek egy termékdíjat ezek a autógyártók, a legtöbbjük a MOHU-t veszi igénybe arra, hogy neki adják le a használt akkumulátorokat, a MOHU pedig ezeket tárolja, aztán majd újrahasznosításra küldi. Aztán van olyan autógyártó, amelyiknek megvan a saját újrahasznosító hálózata Európában, ők ezeket oda küldik, van amelyik például a Renault-nak saját újrahasznosító üzeme is van erre, meg a Volvo-nak is van egy ilyen Svédországban, úgyhogy eltértek ilyen szempontból a válaszok, de azt is elárulták az autógyártók, hogy jelenleg még nagyon-nagyon kevés ilyen esetről tudnak, amikor az autó akkumulátor tönkre megy, ilyen a legtöbb autógyártó ilyen évi 1-2 vagy 10 alatti számot mondott, de még a Renault is, akiknek ugye nagyon-nagyon sok Zoe van itt Magyarországon, illetve nyilván már a Dacia Springek is hozzá, ők is azt mondták, hogy összesen eddig, ha 50, akkor sokat mondtak, amiről tudnak.
Ja, hát igen, alapvetően erről is már rég olyan is sokszor beszéltünk, hogy ez még nagyon pici piac úgy, tehát hogy azok az akkumulátorok, vagy azoknak az akkumulátoroknak a száma, amik autóból kerülnek ki, az nagyon alacsony. És még erre nehéz üzletet építeni. Még az a hullámodében, amikor nagy mennyiségben állnak rendelkezésre ilyen akkumulátorok feldolgozásra. Valószínű részben emiatt is van az, hogy nem épült még ki az az iparág, ami szétválasztja a black mass-ből, a fekete porból a különböző anyagokat.
Hát igen, mivel a másik meg az, hogy ahogy, bocsánat, csak annyi, hogy ahogy csökken az akkumulátoroknak az ára, úgy az is, hogy a felmerül lehető, amikor olcsóbb lesz már megvenni egy újat, mint a újrahasznosított anyagot, vagy a újrahasznosítással bíbelődni, hogy szerintem az EU ezért is írja ezeket elő. Egyrészt, hogy legyen egy önellátás, ne csak Kínától függünk, másrészt meg, hogy a cégeket is rávegye, hogy bizony kötelező, akkor is, ha te mondjuk olcsóbban tudnád megvenni valamekkora részét, akkor is muszáj újrahasznosított anyagokból előállítani.
Csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy szakmailag nem tudok hozzászólni és hozzátenni semmit, viszont mindenkit biztatnék, hogy olvassa el Balázs cikkét, mert annyira terjedelmes és tartalmas és rengeteg érdekes és hasznos információt sorolt fel, tényleg nagyon sok iparági, nem tudom, szakemberrel, vagy az iparág részeseivel beszélt, hogy ezt nem tudjuk itt a podcastben néhány perc alatt kivesézni. Tehát ha valakit érdekel, hogy hogy áll ma Magyarországon és Európában az akkumulátor feldolgozás, akkor mindenképp olvassa ezt a cikket, szerintem alapmű, nagyon jó cikk lett.
Én pedig szeretném megköszönni én is még egyszer a márka képviseleteknek, azoknak, akik válaszoltak, és azért elég sokan válaszoltak, mert én úgy voltam vele, hogy egyrészt biztos ki akarnak ebből maradni, mert ebből csak bajuk lehet, másrészt meg majd minden mellébeszélést lesz ebben, mert hogy titkolóznak, hogy semmit nem akarnak kiadni. Ehhez képest most nyilván nem mindenki mindent osztott meg, de nagyon nyíltan és őszintén és részletesen leírták. Volt, aki még a Volvo-nál a svéd szakemberrel is összekapcsoltak, hogy vele futottak még egy kört, és a további kérdése van, nyugodtan neki közvetlenül tegyen fel. Tehát abszolút nagyon, nagyon nyitottak voltak és segítőkészek, úgyhogy mindenkinek én is azért javaslom, hogy olvassa el, mert itt autómárkánként is, vagy képviseletenként végigmegyünk, hogy kinél, hogy néz ki ma ez a történet, és például, ha nekem mondjuk már garancidőn túl tönkre megy az autóm akkumulátora, vagy mondjuk egy harmadik fél által üzemeltet egy független szerizbe javítatom, akkor mi ezzel a teendő, le lehet-e még adni a márka képviseletnél, vagy nekem kell ezzel kezdeni, vagy annak a szerviznek. Szóval ezeket a kérdéseket jártuk körbe, úgyhogy akit ezt foglalkoztat, vagy érdekel, az olvassa. Oké. Na hát akkor nézzük a következő témánkat, ami egy kicsit kevésbé, hogy mondjam, elméleti, és visszakapcsolódik a fő tevékenységünkhoz, amikor új elektromos autókról beszélünk, meg próbáljuk híreket megosztani. Talán a legizgalmasabb, bár valószínűleg a Tesla-nál nem így gondolják, a legizgalmasabb hír a múlt héten az volt, hogy a Reuters megírta, hogy nem lesz olcsó 25 ezer dolláros Model 2 vagy kis Tesla, amire Elon Musk nemes egyszerűség annyit írt, hogy a Reuters hazudik már megint. Majd egy nappal később, vagy talán még aznap lehetséges, bejelentette, hogy a robotaxit meg egyébként augusztus 8-án bemutatják.
Miközben ugye a kettőnek egymáshoz szerintem ezt tisztázni kell, érdemes tisztázni, tehát igen. A két autó, a kis Tesla, amit mindenki nagyon vár, mert hogy olcsó lesz, az gyakorlatilag ugyanazokra az alapokra épül. Nem tudom, hogy ezt így ki lehet jelentkezni, de talán reménykedhetünk abban, hogy ugyanaz az autó lesz, csak az egyikben lesz kormány, a másikban nem, tehát az egyiket emberi sofőrnek szánják, a másikat pedig automata taxinak, és ha lesz robotaxi, akkor úgy nem lenne logikus szerintem, hogy ne legyen belőle emberek által vezethető verzió, már amennyiben erre igény van. Már pedig nyilván lenne igény.
Hát igény biztos lesz rá, és itt én nem csak arra gondolok, hogy sokan most még óckodnak attól, hogy ők majdna, de ugye tegyük fel, ugye Tiborral mi követjük eléggé közelről követjük a Tesla-nak az FSD V12-es fejlesztését, bár szerintem Tibor valószínűleg sokkal több videót látott erről, mint én, nekem ez kevésbé van mindig türelmem, de ugye azt látjuk, hogy nagyon rohamléptekkel fejlődik, és minden, most egyre sűrűbbek a frissítések, és minden frissítése egyre jobb lesz, tehát most már tényleg nem tűnik úgy, hogy ez egy 20 éves álom, hanem akár egy-két évenből meg lehet. Tegyük fel, meg lesz, akkor ugye még jóvá kell hagyatni, engedélyeztetni kell különböző régiókban, országban, államokban, ami hát főleg Európát ismerve itt egy nagyon hosszú folyamat lesz, és emiatt biztos, hogy lesz igény arra, akár van robotaxi, akár nem, hogy egy olcsó ember által vezethető kis autót gyártson a Tesla, nem gondoljátok?
Abszolút, viszont a gyártási kapacitás lehet kérdéses, de az meg miért lenne kérdéses, amikor Berlinben is van, még jelenleg is szabad kapacitás, tervek is vannak második hullámra, vagy második, nem tudom, minek hívják, hullámnak hívják, az második a lecsengett, második fázisnak, bocsánat, a gyárbővítés kapcsán, illetve Kínában szintén bővítést terveznek, Mexikóban terveznek, tehát annyi Tesla gyár épül, hogy hát valamit ezeknek csak kell gyártani, nem fognak mindenhol Cybertruck-et gyártani.
Igen, ezt nem értem igazából a Reutersnek a hírében sem, hogy miért kaszálnának el egy olyan autókategóriát, amire szükség van, tehát a kereslet van rá, és más gyártók is készülnek abban a kategóriában megjelenni. Tehát, hogy az mondjuk lehetne egy valid hír, vagy el tudnám képzelni, hogy igaz, hogy késik. De az, hogy elkaszálják, vagy hogy nem lesz, az így valahogy tök értelmetlen önmagában. Most erre a válasz is egyébként az, tehát a Teslának a válasza is tök hülyeség, hogy de lesz. Tehát, hogy hazudik a Reuters, tehát, hogy az nyilván ez is egy ilyen tök értelmetlen csörte, de na, szóval, hogy ez így eleve furcsa az egész.
Ami durva benne, hogy a Tesla részvényárfolyamot ez brutálisan megrángatta ez a hír mindkét irányba. Tehát itt én arra leszek kíváncsi, hogyha mondjuk bebizonyosodik, hogy lesz, akkor majd előveszik a Reuters újságíróját, amiért manipulálta a piacot?
De az igazság, hogy az SEC összes szakember Elon Musk tweetjeit olvassa ilyen nappal, hogy hol mond valamit, amit meg lehet büntetni, úgyhogy nincs kapacitásuk ilyennek.
Ja, nem érnek rá Reuters-t olvasni.
Sajnos, igen, sajnos a 2008-as pénzügyi válságnál se volt kapacitásuk a bankokkal foglalkozni, úgyhogy nem. Mindent ők se tudhatnak megcsinálni. Szóval nekem az az elméletem, itt a nevezzük Model 2-nek, bár biztosan ez össze lesz a Model 2 kapcsán, amit általában Redwood néven fejlesztenek. A hasonló gondolkodom, mint Szöcske, tehát szerintem ugye ez egy platform, és itt most konkrétan arról van szó, hogy azért, ha megnézitek a Tesla-nak a fejlesztési irányát, ugye, ha egyet visszakapcsolunk, sokan másnak a szemére vetik, hogy miért a Cybertruck-kal foglalkoztak, miért nem ezzel. És ugye megjelent nemrég ez az életrajzi könyvben benne volt, hogy ő azt mondta, hogy jegeljék, állítsák le ennek a fejlesztését még pár éve, győzködték, hogy de legyen olcsó kisautó, azt mondta, hogy nem, mert majd a robotaxi ezt megoldja. Tehát biztos ebben van egy ilyen vonal, hogy nagyon hittabb, hogy az önvezetés után felesleges lesz egy ilyen termék, ami szerintem egy kicsit leegyszerűsíti az ő világképe, leegyszerűsíti azt, hogy néznek ki a dolgok, de mindegy. De alapvetően, ha megnézitek, én nem vagyok benne biztos, hogy lehetséges lett volna ezt a 25 ezer dolláros autót megcsinálni a Cybertruck nélkül. Mert hogy olyan fejlesztéseket nyeletnek le a Cybertruck árában meg fejlesztésében, amit utána majd egy sokkal nagyobb volumenű autón ugye meg lehet valósítani. Lásd 48 voltos rendszer, lásd a saját fejlesztési mikroprocesszorok, amiket ugye most vagy vezérlők, amiket az új autóra már 100%-ra mindent a Tesla maga akar gyártani, a Cybertrucknál szám 75% korábban ilyen 50 köré mentek csak. Vagy például a steer by wire, ami ugye megoldhatja azt, amiről Szöcske is beszélt, hogy az egyikben lesz kormány, a másikban nem, mert igazából ez egy, kövezetek meg, hogy egyszerű képpel élek, hogy ez egy USB csatlakozó, nyilván nem, de hogy gyakorlatilag ez egy csatlakozót jelent majd, hogy lesz-e benne kormány, vagy nem, meg lesz-e benne pedál, vagy nem, mert a fék meg a gáz már jelenleg is steer by, pontosabban by wire, break meg, mit tudom én, a gyorsítás by wire, vagy hogy hívják ezt, a lényeg az, hogy már minden nem dróthuzalokkal, meg Bovden szálakkal működik, úgyhogy én gyanítom, hogy a kormány is ebbe az irányba ment, és ezeket szépen a Cybertruck-kal kifizetetik, aztán az olcsó autóban meg benne lesz. Jó, oké. Akkor szerintem ezt is kiveséztük, úgy látom, hogy senkiben nem maradt semmi, mehetünk a következő témára, az pedig, mindjárt mondom, Alfa Romeo Milano, ez pedig az Alfának az első elektromos autója, aminek a felvételt megelőző napon, ugye? Már nem tudom, én néztem, de szerintem tegnap. Szóval a felvételt megelőző napon volt a sajtó bejelentése, délután 5-kor. Én nem értem az olaszokat, hogy ezt pont ők hogy gondolták, de hát nem baj, szóval délután 5-kor volt a történet, és egyébként azért az látszott, hogy ez most nem egy ilyen előre felvett videó volt, mert mostanában az autógyártók rendre azt szokták csinálni, hogy van egy ilyen online esemény, amit így beharangoznak, hogy majd ekkor és ekkor is bemutatnak valamit, és mindegyik egy előre rögzített videó, amit bármikor kiadhattak volna. Na most ez tényleg élőbe ment, aki megnézi az eredetit, az jót mosolyoghat azon, hogy az olaszok megint megpróbáltak angolul beszélni, én sokszor nem értettem, hogy mégis mit szeretnének mondani, szerencsére küldtek utána a sajtóközleményt. Na de a lényeg az, beszéljünk az Alfáról, hogy az Alfa először is kikéri magának, hogy ők sosem haltak meg, ők nem feltámadnak, hogy visszajönnek, csak fejlődnek. Ezt mindenki értelmezze, ahogy akarja. De akárhogy is most leraktak egy olyan autót a porondra, ami az első elektromos autójuk. Idén annyira elkezdik már gyártani, hogy május végétől Magyarországon is meg lehet rendelni, és ősszel megérkeznek az autók, és csak hibrid lesz belőle, illetve tisztán elektromos. Amennyire tudjuk, az ára a tisztán elektromosnak 40 ezer eurótól indul, a hibridnek 30 ezer eurótól Európa nagy piacain, tehát valami 12-16 millió környéki magyar ára lehet számítani is, amit persze nyilván a magyar piac meg az áfa innen még befolyásolhat. Mit lehet még erről tudni, aztán közben mutatok pár képet, amíg az urak kommentálják. Szóval, hogy a hibrid a 136 lóerős, az elektromos 156 lóerős, és lesz egy 240 lóerős sport verzió.
Én inkább kérdeznék, mint kommentálnék. Ez valami tényleg újdonság a koncernen belül? Vagy csak egy átcímkézés?
Egy új dizájn, ha jól látom.
Tehát, új dizájn, teljesen, igen. Igen, az Alfának teljesen.
De az alapja az ECMP platform, ami a többi Stellantis-os.
Erre gondolok.
Kis közép.
Hát igen, ugye az van, hogy ezt itt tapasztalt kollégáim már biztos jól tudják, a többieket most beavatjuk abba, hogy mindig az az érdekes egy ilyen sajtó eseményen, amiről nem beszélnek. Tehát amikor egyetlen egyszer se hangzott el az, hogy ez az STL a médium platformos autó, akkor gondolhatta az ember, hogy akkor az valószínűleg nem STL a médium platform, tehát nem a Stellantisnak a vadonatúj kifejezetten erre feszett platformja. És amikor elkezdték felsorolni a műszaki adatokat, hogy 54 kWh-s akupak, 410 km-es hatótáv, 100 kW-os töltés, akkor ismerősen csengett ez. Mert az összes Opel Corsa, meg Peugeot 208, 2008, mindegyiknél ugye ezeket láttuk, meg a DS, meg Citroën modelleknél, tehát igen, ez az előző generációs platform.
De jól néz ki legalább a csomagolás.
De annak ugye ez már a frissített verziója, tehát nem az eredeti, hanem a kisebb fogyasztású, nagyobb akkumulátoros, nagyobb teljesítményű verzió, ami azért elég jól szerepelt az utóbbi időben nálunk az Astrában is, amit teszteltünk, meg a Corsában is, amiről majd hamarosan megjelenik a teszt, tehát hogy ez már egy más platform, mint amivel korábban találkoztunk, de nem az, amire például az E3008 készül, amiről szintén volt egy villámteszt, mert az igen. Stellantis STL a médium platform.
Médium, igen. Egyébként ez volt nekem is csak ezzel az egy bajom, mert egyébként tök jól néz ki, mert tök, hogy az Alfa is csinálja ilyen autót, tehát senki ne értse félre. És nem azzal van, hogy önmagában ezek olyan nagyon bűnrossz paraméterek lennének, bár szerintem ez a 400 km alja VLTP hatótáv ezért a pénzért, mert mindig az ár. Ha ezt 16 millióra kínálják, ez már nem az évszázad dílje. Nem azt mondom, hogy rossz, de azért ilyet más is tud, vagy esetleg többet is kínál, mondjuk például a BYD ennyi pénzért. De inkább az ezzel a problémám csak, hogy oké, ez most még olyan oké paraméterek, de hát ugye az Alfa elmondták, hogy ők zéróról zéróra mennek, az azt jelenti, hogy 21-ben még egy elektromos autójuk se volt, 27-re meg azt hiszem zéró emissziósok lesznek, amit nem teljesen hogy értek akkor, hogyha most mutattak be egy vadonatúj hibridet, hogy azt 3 év után meg is szinte nem értem, nem hiszem. De a lényeg az, hogy 2024 van most, 24 végén megérkeznek az autók, ezt szerintem ők 25, 26, 27 egy jó pár évig gyártani szeretnék. És azért ilyen 27 magasságában már nem lesz annyira hely, de jó műszaki paraméter az, amit ez a platform maga tud. Nem azt mondom, hogy rossz, csak hát majd nagyon le kell menni az árral, hogy ezt valaki megvegye.
Ez vagy nem a facelift.
Igen, ezt nem a platform meg a technikai jellemzők fogják eladni ezt az autót, hanem a dizájnja. És azok fogják meg.
De az Alfa, bocsánat, de az Alfa eladásain láttad, hogy mi, tehát az Alfa mindig a dizájnjára volt híres, és az Alfának talán a világ legszenvedélyesebb rajongó tábora van. Ehhez képest, mint a kő, úgy esett az eladása az Alfa modelleknek, 200 ezerről lement 50 ezerre, most már 66 ezer volt, vagy 68. Szóval, hogy azért mindent az nem ad el, a dizájn, és ugye, amit mondtál, Szücske, hogy majd jön a ráncfelvarrás, ugye ráncfelvarrásnál platformot nem fognak váltani, tehát az egy új verzió, ugye, tehát ezt nem fogják ráncfelvarrás keretében átrakni az STL a médiumra, mert ez egy vadonatúj autó lenne.
Arra nem fogják, de érkezhet bele egy nagyobb akku, ami jobban teljesíthető, terhelhető, nagyobb teljesítménnyel, egy erősebb motor, és egyébként pont ezen csodálkozom, tehát arról sokat beszélgettünk már, hogy miért érdemes gyakorlatilag ugyanazt a műszaki alapot, beltartalmat többféle karosszériába árulni, és amit én itt ennek kapcsán nem értek, hogy nem igaz, hogy nem tudtak egy kicsit reszelni, még ha az elméletben mondjuk az akku élettartam rovására is mehetne, hogy mondjuk legyen egy kicsit erősebb az Alfa. Csak egy plusz 10 lóerő, hogy valami kis extrát kapjon az Alfa vásárló a Corsa vásárlóhoz képest. Ez engem meglep egyébként. Manapság, amikor minden szoftveresen dől el, tehát nem igaz, hogy nem lehetett azt a villanymotort egy picit túlhúzni az Alfába.
Hát kérdés, hogy az összes többi komponens mennyire bírja.
Igen, ezt elmondták egyébként, ha már a reszelésről van szó, gyorsan közben googliztam, amíg beszéltél, mert azt elmondták, hogy nagyon büszkék arra, hogy mennyit sikerült a súlyból, a tömegből lefaragni, hogy ez egy az elektromos verzióban 1545 kilós autó, ami egyébként nem egy rossz paraméter egy villanyautó között, és ott elmondták, hogy miért az átlag elektromos ilyen méretű autó az 1700 valamennyi, és ők 200 kilóval alatta vannak. Azért gyorsan megnéztem, ha jól látom, mondjuk a Peugeot E2008, ami ennek a unokatestvére ugyanezeken az alapokon, az 1623 kiló, aminél ez valóban egy, hát, egy, mennyi az, 45, akkor ez, mit tudom én, egy olyan 80 kilóval könnyebb, ami nem rossz, Tehát valamit azért csak tudtak rajta még reszelni, hogy, hogy a testvéreknél könnyebb legyen.
De várj, ez most a SUV-okkal, tehát a
B-kategóriás SUV-kkal,
vagy a, igen, azzal testvér, tehát akkor nem a 208 Corzával, hanem a Mokkával.
Hát az, az ugyanaz az alapja mindegyiknek.
Az alapja, csak igen, azért, csak hogy ez egy
csak
magasabb.
Csak én a 208-at, vagy... igen, én a 208-at vettem alapul, mert az mégiscsak egy SUV, nem a kis 208-at, uh-huh. Úgyhogy ahhoz hasonlítottam, mert ez is egy 4,17 méteres autó, tehát az a uh-huh. kategória lesz, ugye? Jó, de hogy jól néz ki, az teljesen biztos, úgyhogy remélem az Alfa hívek is elkezdenek elektromosra váltani ezzel az autóval. Aztán kapunk tesztre, akkor meg Tibor majd úgyis megmondja, hogy a többi ECMP-s autóhoz képest ez hol helyezkedik el.
Mi egyébként engem meglepett, hogy múlt héten Olaszországban voltunk, és rengeteg Alfa van ott az utakon, tehát ott rendkívül népszerű a márka.
Ez miért lepett meg?
Hát
ha valahol...
Mert Magyarországon annyira nem, és már úgy az emberek tudatából nyilván van az a kemény mag, aki rajong a márkáért, de a többiek már kicsit úgy elfeledték ezt a márkát szerintem, mert keveset látjuk az utakon. És akkor ezek
igen,
után
ez érdekes
megintetés volt azt látni, hogy gyakorlatilag minden második autó, ami levillog hátulról, az ilyen volt. Tehát, hogy...
A BMW-t levillogták hátulról az Alfák, Tibor. Szóval érdekes volt, bocsánat, csak még egy anekdota, amit Carlos Tavares osztott meg a WebDaton, természetesen a koncernvezetője is ott volt, és elmondta, hogy amikor a Stellantis-ök megalapították 2021 elején, akkor megkeresték őt egy versenytárstól, hogy ők szeretnék megvenni az Alfát. Mert úgy gondolták, hogy 14 márka az nagyon sok, párat úgyis le akarnak majd építeni, mert nem tudnak vele mit kezdeni, és ő azt mondta, hogy nem, egy másodpercig se gondolkodott rajta, mert az Alfa az egy ékkő, és ők nem akarják eladni. Zárójel, ők úgy kategorizálták, hogy prémium márka, zárójel bezárva, ezt majd mindenki kommentálja, hogy gondolja, hogy az Alfa az egy prémium márka-e. Mindegy, a lényeg az, hogy azt mondta, hogy ennek megvan a helye a palettán, úgyhogy felmerült ezek szerint az is, hogy valaki szerette volna átvenni, mert nem nagyon volt életjel az Alfa körül, de ezek szerint akkor találtak neki valami funkciót, ami jó.
Hát reméljük, hogy bejön, és jönnek majd a további elektromos modellek, amik lehetővé teszik, hogy 2027-re zéró emissziós modell kínálata lehessen.
Mindenképpen, és jövőre, amit bemutatnak, most már nem mondom, melyik modell, de ott elmondták, hogy az már az STN a médiumon lesz például. Uh-huh. Úgyhogy ők is platformot fognak váltani. Na, akkor nézzük a rövid híreinket. Megpróbálunk röviden kommentálni pár olyan hírt, ami szerintem azért egy említést mindenképpen érdemel. Az egyik az a Szent Gotthárdi Opel gyárhoz kapcsolódik. Ugye mindig elmondjuk, hogy az elektromos átállásnak azért lesznek áldozatai, mert valószínűleg kevesebb autóipari munkás kell, mert egyszerűbb az elektromos autóknak a hajtáslánca, és hogy hát nem olyan nagyon biztos, hogy minden hagyományos motorgyárból elektromos autógyár lesz, vagy villanyautó motorgyár, de egyelőre nem állunk olyan rosszul itt Magyarországon, mert az Audinál is nagyon komoly elektromos motorgyártóbázis épül ki Győrben, és egyre több ilyen beruházás történik ott, és az Opelnél is ugye, a Stellantis gyáránál, ami régen az első Astrát gyártotta, az első Astrákat itthon, megkezdődött az átállás, és megkezdődött az elektromos hajtásláncok gyártása.
Hát dicsérjük.
Ennyi?
Dicséretes. Nyilván
ez ma, bocsánat, nem, elnézést, csak pontosítsak, tehát nem a hülyeség, nem a gyártás kezdődött meg, hanem a gyártsának átalakítása, elnézést. Uh-huh. 26-ban kerülhetnek piacra az első autók, majd az új itt készülő motorokkal, így pontos.
Hát, hogy ez jól mutatja, hogy azért nem fognak kiürülni ezek a régi autógyárak se, hogyha átállnak elektromos hajtásra. Meg hát azért ne felejtsük el, hogy munkaerő, tehát hogy lehet, hogy a motorgyártásban csökkenni fog a munkaerőigény, de az akkumulátorgyártásra meg szükség lesz emberekre, ez az egyik. A másik meg az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy attól, mert hogyha mondjuk gyártanának tovább hagyományos motorokat, ott nem csökkenne a munkaerőigény, hiszen egyre több mindent tudnak automatizálni, és akarnak is automatizálni, ahogy a munkaerő költsége nő. Úgyhogy ez a munkaerő igény csökkenés, ez akár előfordulhatná nélkül is, az átállás nélkül is.
Igen, és hát azért elektromos motorokat, amikor láttunk így gyártósorokon, azért a fő darabokat ott is robotok tekercselik, meg nyilván nem emberek forrazgatják össze. Aztán de azért csak vannak ott operátorok, akik ezeket összeszerelik, a fő elemeket, meg ellenőrzik, meg minden ilyesmi. Nekem is már volt szerencsém az Audi gyárban ilyet látni, és tényleg lenyűgöző, hogy készülnek ezek a villanymotorok. Jó, szóval ez mindenképpen jó hír. De akkor nézzünk egy másik jó hírt, ami nem nekünk annyira jó hír, hanem a norvégoknak, de azért válogattam be így a rövid híreink közé, mert ugye mindig azt halljuk, hogy na majd, amikor sok lesz az elektromos autó, akkor majd jól megjárjuk, mert ez csak beeltetés, hogy mindenfajta kedvezmények vannak, és majd akkor jönnek a villanyautó adók, és hát láttunk már pár ilyet Amerikából, ahol olyan államokban, ahol tényleg ilyen nagyítóval kell nézni a villanyok részarányát, már kitaláltak ilyen több száz dolláros éves díjakat az elektromos autók ellen. Azért mondom így, mert az olyan államokban van, ahol nagy rész mondjuk a kőolajból, meg kőszénből élnek, és a politikusok nem nagyon kedvelik, hogy ott ilyen autók futkorásznak. Ehhez képest Norvégiában, ahol ugye tudjuk, hogy már a teljes autóflottának a több mint 25%-a tisztán elektromos, sőt, szerintem a napokban volt olyan hírünk, vagy múlt héten, hogy talán hamarosan a feléig is eljuthat már ez a szám, és az eladásokban már 90% tisztán elektromos. Szóval ott meg azt fogadták el, hogy az elektromos autóknak a belsőgési motorral hajtott társaik útjának legfeljebb 70%-át kell fizetni. Ezt a 2025-től 36-ig tartó időszakra lévő közlekedési terv részeként fogadták el, ami nem azt jelenti, hogy ez 36-ig érvényben marad, de mindenképpen mutatja, hogy nem azt jelezték előre, hogy most itt hatalmas adók lesznek a villanyautókra.
Azért ügyesek, tehát ők a hagyományos autók díjának arányában határozták meg ezt a díjat, tehát nem zárja ki azt, hogy mondjuk a elektromos autókra annyit kelljen fizetni néhány év múlva, mint most a hagyományosra, csak akkor a hagyományosra még többet kell majd.
Igaz is lehet,
nem biztos, hogy rossz megoldás.
Nem biztos, hogy rossz megoldás. Simán lehet egy olyan forgatókönyv, hogy mondjuk egy elektromos autó. A hagyományos üzemanyag jövedéki adó kiesését vagy hiányát, azt nem az elektromos autókra verik rá egy bizonyos ideig, hanem a hagyományos autókra is nekik kell még többet fizetni. Ami mindenképp pozitív, vagy így kontrasztos, hogy ha Magyarországon, ha nem is konkrétan adóemelés, de például a zöldrend számos ingyenes parkolás megszüntetését nézzük, még 1% sem volt a tisztán elektromos autók aránya a flottában, amikor elkezdtek ezek megszűnni. Norvégiában meg 25% felett még mindig nem gondolkodnak ilyenen, úgyhogy lenne mit tanulni tőlük.
De ettől függetlenül azért, hogyha a nagy képet nézzük, akkor abban biztosak lehetünk, hogy a kedvezmények nem fognak örökké tartani. Tehát, hogy ezt mindenki hogy mondjam, készítse föl saját magát rá lelkileg, hogy nem lesz ingyen a parkolás örökké, nem lesznek adókedvezmények örökké, egy idő után ezeket meg fogják szüntetni. Ezek azért voltak, vagy vannak a rendszerben, hogy kompenzálják azt a bekerülési költség többletet, ami az elektromos autóval jár. Tehát, hogy amennyivel többbe kerül az elektromos autó, nagyjából ezt próbálja kompenzálni a jogalkotó, hogy mégis ösztönözze az embereket, hogy a magas költség ellenére az elektromos autót válasszák. De ahogy eljön az árparitás, azonos áron lehet megkapni autókat, egyáltalán nem biztos, hogy ezt bentartják, és nem is biztos, hogy van értelme társadalmilag.
Nem is indokolt, igen. Dolog. Igen.
Ezt bentartani, hogyha egyszer alacsonyabb a fönntartási költség egy elektromos autónak, mert az otthoni töltéssel olcsóbbat tudod tölteni, akkor te már magad is azt fogod megvásárolni, nem pedig a hagyományos autót, amivel továbbra is benzinkútra kell járni. Úgyhogy ez el fog jönni ez a pillanat, hogy Magyarországon mikor ezt nem tudjuk, most még per pillanat nem igazán indokolt se a zöld rendszámos kedvezmények kivezetése, sem az adó kedvezmények kivezetése, egyszerűen még az árak nem tartanak ott, illetve nincs ott az autóállomány, de lesz, előbb-utóbb lesz.
Ahogy az ingyenes töltés is megszűnt, ez is megfog.
Így van. Bár mondjuk ez ettől
teljesen működhetetlen. Következő rövid hírblokkunk, én hajtom. Következő rövid hírblokkunk az két amerikai hír, amit én úgy döntöttem a YouTube-osok kedvéért, hogy a Chevy Blazerrel fogok illusztrálni, mert bármennyire is szívjuk a GM vérét joggal, hogy a nagy bejelentések után igazából alig gyárt villanyautót, a dizájnereikkel nincsen baj. Én azért a GM-nek megnéztem az elmúlt időszakban bemutatott akár a Lyric, akár a pickupjuk is, mégpedig hát nem vagyok nagy pickup rajongó, de akár ez a Blazer szerintem rohadt jól néznek ki az új elektromos Chevy-k, és jobb lenne meg GM termékek, akkor inkább így mondom, jó lenne, hogyha ezeket nagy darabszámban gyártanák. Ami miatt ez most illusztráció, mert ugye békeidőben évente úgy igazából egyszer foglalkoznánk az elektromos autóeladásokkal egy ilyen éves összesítésben, de hát most nem békeidő van, mert mindenki árgus szemekkel figyeli, hogy a különböző autógyártóknak vajon csökkennek-e idén az eladásaik villanyautóból, mert hogy azt prognosztizálták, hogy itt a vége, mindenki most rájött, hogy nem kell elektromos autót venni. És hát Amerikában ugye a Ford meg a General Motors a két nagy autógyártó. Lehet ezt úgy is kommentelni, hogy milyen jó eredményeket értek el. Hát én ezt kicsit máshogy látom. A General Motorsnál az történt, hogy 23 és 24 Q1 összehasonlításában 22%-kal kevesebb villanyautót adtak el. Például az itt látható Chevy Blazert végre elkezdték gyártani, és már 600 darab elfogyott bele 3 hónap alatt. De ugyanakkor az eddigi sztárt, a Boltot, és az kb. A Boltnak lett volna az utódja, hogy amit itthon Ampera néven ismertünk régen, ugye a boltot meg ugye beszüntették a gyártását már tavaly év végén, és azok elkezdtek elfogyni, úgyhogy abból csak 7000 ment el. Szóval ha azt nézzük, hogy a General Motors, ami eladott egy ilyen 500 valamennyi ezer autót egy negyed év alatt, eladott 16000 villanyautót, akkor én azt egy túl nagy fáklyás menetnek azért nem gondolnám. És a másik nagy gyártó, a Ford. A Fordnál viszont jó hír volt, már ha a százalékokat nézzük, hogy ott meg 86%-kal emelkedett képzettek el az elektromosok eladása Amerikában, ez most az amerikai Ford, 20000-et adtak el az 500 000 autóból, amit eladtak, 20000 volt elektromos, tehát hogy egyrészt tök jó, hogy 10000-ről 20000-re ment, de másrészt meg 500000 autóból 20000-re sikerült. Miért nem megy ez az amerikai autógyártóknak?
Ezt akartam én is kérdezni, hogy a GM az mit bénázik? Tehát, hogy nem tud gyártani, vagy nem akar gyártani? Mert az, hogy nem tud gyártani, ezt nagyon nehezen tudom elfogadni, hogy ennyi év bénázás után ráadásul úgy, hogy a Bolt gyártásával már van a villanyautó gyártási tapasztalatuk is. Tehát, hogy ez mi lehet az ok? Én csak a nem akarást tudom mögötte látni.
Én nem tudom, a General Motorsnál ugye az volt, hogy ők saját akkumulátor platformot, igaz az LG-vel közösen kezdtek gyártani, ez az Ultium névre keresztelt, és gyakorlatilag ez volt a rákfenéje az összes eddigi problémájuknak, én úgy láttam, mert ugye a Hummer EV-nek is azért állt a gyártása, meg kijött az akupakba víz jut, akkor a cellákkal is probléma volt, nem igazán sikerültek jól. Most már azért ez így 2 éve tart, tehát 2 év mutatták be a Hummer EV-t, és még mindig nem tudnak ebből kikecmeregni úgy, hogy az LG, a partnerük, az nem most kezdett akkumulátor gyártani, tehát nyilván ők kicsit a Tesla-Panasonic kapcsolathoz hasonlóan szerintem ők adják a cella technológiát, és ehhez képest bénáznak az egész Ultium platformban még.
Ez annyira így van, hogy a Bolthoz ők kompletten akkumulátort, hajtás, infotainment rendszer, mindent az LG adott, gyakorlatilag a GM-nek csak egy karosszériát kellett meg kerekeket rászerelni, tehát hogy semmi más feladata nem volt, de tehát, hogy ez számomra nem elfogadható indok, hogy most befolyik. Hát oké, ha befolyik, akkor meg kell nézni, hogy hol folyik be a víz, aztán szilikonnal kinyomni, aztán mehet.
Jó, ez egy konkrét... Igen.
Jó, most...
Nem biztos, hogy szilóvá rohannak a gyárba, de ugye ez egy konkrét probléma volt, erről emlékszem, nyilván voltak még más gondok is. Viszont akkor ehhez kapcsolódik, és most akkor leveszem, bármennyire is tetszik, leveszem a Blazernek a képét, a képernyőről, hogy a Fordot fogjuk még itt egy picit boncolgatni. Ugyanis a Fordnál még volt egy olyan hírem emellé, hogy ők viszont ugye azután, hogy tavaly 3 milliárdos veszteséget terveztek az elektromos üzletágukra, zárójel a Ford legalább megmutatja, hogy az elektromos üzletágok hogy teljesít. Ehhez képest a 3 milliárdos tervhez képest évközben 4,5-re módosították, aztán egy laza 4,7 milliárd dolláros veszteség lett belőle, miközben az egész Ford 4, valamennyi milliárd dollár nyereséget termelt, szóval csak, hogy érezzük a veszteség mértékét. És ezért most úgy döntöttek, gondolom, hogy bármennyire is a Ford család szerette volna az elektrifikációt, szerintem azért rászóltak Jim Farley-ra, hogy oké, hogy azt mondtuk, hogy bármi bekerül, de ezt nem gondoltuk komolyan. És kicsit elkezdtek visszavenni a tempóból, 1-2 évvel elkezdték kitolni azokat a terveiket, hogy milyen új elektromos gyáruk épül, meg amikor kezdődik a termelés, és azt mondják, hogy picit lassítanak, és a hibridekre fókuszálnak, de nem adták fel az elektromos átállás terveit, csak picit visszavesznek a tempóból.
Ők nem félnek a kínaiaktól?
De ezt se értem, tehát, hogy kerülhet 4,7 milliárdba egy évbe, mint a veszteség szinten a Fordnál ez a játék, miközben másik gyártó meg profitot realizál ugyanezen a tevékenységen.
Hát ugye itt csak nem húzza az a darabon. Igen, tehát egyrészt az alacsony darabszám, az mindenképpen.
A gyártását.
Na hát ez az. De és én ezt nem értem, hogy ott van az F-150. Az a Fordnak a kenyérhozója, ugye? Azaz, amit tudnak 6-7, voltam, akkor 900-re gyártottak be egy évben, de most tavaly legyártottak 600-ret. Ott van a Lightning verzió, ami nem egy komplett új platform, hanem annak egy elektromos változata. És azzal vagiztak még az elején, hogy 200000 megrendelésük jött rá. Mi az Isten verte oka lehet annak, már elnézést, hogy évi ilyen 15-20-30 ezereket gyártanak abból a Lightningból. Most teszem valami 7000-et, vagy valami hasonlót, tehát valami egészen vicces volt az első negyed évben a gyártás belőle, meg csökkentik a műszakot, meg elküldik az embereket. Vagy az lehet, hogy ezek a jelentkezők, amiket sokszor látunk, hogy az autógyártók ezeket ugye bejelentik, lásd Xiaomi, ami bejelentette, hogy 100000 elektromos autót rendeltek tőle, emlékeztek, múlt héten még erről beszéltünk, közben kiderült, hogy ebből 60000-re visszavonták már, és 40000 megrendelésnél tartanak, ami nem rossz, a 40000 csak hát ugye
mégsem 100,
mint amit mondtak. Szóval lehet, hogy ezek csak érdeklődések voltak, és nem volt tényleg 200000 Lightning jelentkező, De hát az első tesztek jók a Lightningról, nem is túl drága, úgy az ottani viszonylatokhoz képest, szóval nem érti az ember, hogy azt még nem képes gyártani a Ford. Igen. Na jó, ennyit erről. A következő rövid hírünk, az pedig, mindjárt mondom, Smart. A Smarthoz nem raktam képet, mert szerintem mindenki tudja, hogy hogy néz ki a Smart Ford 2. Itt meg akartam emlékezni egy rövid gyertyagyűjtás, hogy a Smart Ford 2 gyártása leállt márciusban. Ugye a Smart Ford 2 volt igazából az első Smart formára, aztán egyszer csak elektromosra átállították, és hát a Smart Ford 4, amire emlékeztek még a négy szem, és az már kicsit korábban befejezték a gyártását, ugye a Smart egy teljes megújulás kezdett, amikor a Geely-nek eladta a cég felét a Mercedes, és igazából amit eddig láttunk, a Smart 1 és Smart 3, azok mind Geely autók, Kínába készülnek, csak Smart logóval, hát most nem bántani szeretném a Mercit, mert lehet, hogy benne voltak a csapatban a tervezésnél, de hát ott készül, ott gyártják, jók is, jól néznek azok a kis autók, igazán nem tudtak sokat felmutatni szerintem eladásokban, tehát megnéztem most, hogy az első két hónapjában az idei évnek ilyen pár ezer darabról beszélünk, tehát valami 1000-valahány 100, meg mindjárt mondom, ha megtalálom, igen, 1856 meg 650 darabot adtak el Európában két típusból. Tehát azért ez elég vicces. Ahhoz képest, hogy a Smart Ford 2-t anno a tetején valami 100x ezer példányban gyárt. 140 ezer fogyott bele, bocsánat, amikor a legjobban fogyott. Nyilván akkor még volt benzines változás, és nem csak elektromos bele. És akkor most azt mondták, megszüntették ugye a Smart Ford 2 gyártását, hogy hát azért gondolkodnak rajta, hogy legyen egy utódmodell, még szép, mert ez az a típus, amiből sokat adtok el. De hát, hogy keresnek hozzá egy partnert, mert egyedül ők ehhez nem lesznek elegek, hogy meg fő darabszáma gyártsák, és a nem tudják, hogy lesz-e partner. Igen.
Jó. Hát.
Szóval, hogy VTF? Vagy ezt így,
igen.
Hogy?
Igen. Igen.
Na mindegy. Egyébként azt sem értem, hogy mi a fene baj van a Smart 1-en, a Smart 3-val, mert ugyan tesztre nem volt még nálunk, de hát az egy dolog, hogy nem igazán forgalmazzák mindenhol. Tehát, hogy az megint olyan, hogy én meg is néztem még múltkoriban, hogy most a Pappasnál, hogy valamelyik merci kereskedésben vannak egy Smartok, és ilyen van is, meg nem is láttam, hogy nincs külön weboldaluk, meg nincs kiírva, de egy-két kereskedés ki van jelölve, ahol még lehetett rendelni szerintem elfekvőberébe darabokat, de hogy úgy nehéz eladni egy autót, ha nem forgalmazod országokban. De ugyanakkor
ja, tehát,
meg
csak a régit látszik, lehetett még megrendelni, az újakat nem.
Igen, az újakat nem. Legalábbis én nem láttam még se erre utaló jelet, se modellkínálatot, se semmit, pedig ugye a Smart, az itt Európában, a Mercedes eladásában is úgy szerepel, hogy a Mercedes Cars, tehát a Mercedes személyautós üzletágának a része. Tehát simán a Mercedes szalonokba ki lehetne rakni.
És azért meglepő, hogy tényleg mondjuk a Smart 3-at nem viszik, hogy nézd meg a Volvo EX30-at, hogy mennyire népszerű.
Na hát igen, tök népszerű kategóriák, jól is néznek ki ezek a kis autók, igen. Biztos, hogy tök modern technológia van, mert a Geely-nek az egyik legjobb ilyen elektromos platformjai vannak Kínában, tehát én nem értem, hogy mi a fene baj van ezzel, de nem igazán árulják, meg nem igazán veszik. De hát majd valaki
nem tudom, valahogy hogy ebbe a villanyórában nem nagyon tudunk megválaszolni a kérdéseket, amiket beszél föl.
Igen, ezért vannak a kommentelők, majd ők megválaszolják helyettünk, mert biztos jobban értik. Igen, ezek én érthetetlen dolgok, mindegy. De hogy jó hírünk is legyen, jó, akkor mondok jó hírt. Tibor mindig szoktam mondani, legyen már jó hírünk is, mindig csak rossz hírünk vannak. Jó hír is van, ez még képet is mutatok egy Zeekr-ről. Szóval a Zeekr most töltési rekordot döntött, pontosabban pillanat, igen, de Zeekr-ről töltési rekordot döntött Kínában. Ugye korábban a Li autónak egy autója volt, amiről nagyon nagy számokat lehetett hallani, hogy ilyen 520 kW-ot is elért a töltés, de most a Zeekr-nek sikerült, a Zeekr 001-nek, ami a képen van. Ugye, ha jól tudom, ez a CATL-nek az új M3P, vagy valami hasonló kódnevű akkumulátorát használja már, tehát ez egy új CATL akkufejlesztés, nyilván a hűtési rendszer is új, és ez egészen 600 kW-ig megy fel a teljesítménytöltéskor. Na most ilyenkor szoktuk mondani, hogy ezek az ilyen reklámtáblákra való értékek, és rohadtul nem érdekel, mondnak mi a töltési görbe. Most akár hiszitek, akár nem, a csúcs teljesítmény az 546 kW volt, de ami ennél is durvább, hogy 35%-ig 540 kW fölött maradt. Ezt úgy észlegessük egy kicsit. És a végén sajnos rohadtul lelassult.
Ez 15 másodpercet jelentett, nem? Tehát...
Várja. 35%-ig, és a végén sajnos nagyon lelassult 250 kW-ra. A végére a görbének már csak annyival töltött. Na most ilyenkor szokták mondani, hogy jó, de hát biztos kicsinálja az akut. Én nem hiszem, hogy a CATL nem tud akut gyártani, hogy azt mondták az e-körnek, hogy srácok, csináltok, amit akartok. Lehet, hogy két hétig tart, de füstöljétek el, persze, mi baj lehet. Nem gondolom ennyire felelőtlenek. Lényeg az, hogy a 95 kWh-s akut 10-ről 80-ra 11 perc 28 másodperc alatt töltötték fel.
Az jó.
Nem sem.
Tehát ez már tényleg ilyen 10 perces töltés.
De mivel tudjuk ezt kiszolgálni? Két oldali töltőnyílás van, és akkor két Ionityt rá tudunk két oldalról dugni? Vagy hogy
hát itt lehet, hogy behorpat paks, hogyha egy ilyet felrugsz rá, de...
meg a charger, tehát hogy a kamionos töltőpontra kell majd beállni.
Igen, igen. Hát igen, 600 kW-os töltők nagyon még nincsenek Európában, de...
De az a helyzet, hogyha belegondoltok, hogy oké, hogy 500 a vége, de hogyha ezt ráteszed egy 350-es Ionity töltőre,
azt kb. Végig kell majdnem vinnie.
Igen, tehát hogy akkor nem 11 perc lesz, hanem 13. És akkor mi van?
Na bum.
Tehát, hogy...
Igen, le lehet tesztelni, és ilyen stressztesztet csinálni az Ionity hálózaton, hogy oké, hogy 350-esre terveztétek, de bírja, mert hogy semmi nem tudta még ezt kipróbálni mostanáig.
Hát igen, meg az, hogy azért ott se nem a 350-nek a négyszeresére tervezik a betápját, hanem egy kicsit kevesebbre. Tehát itt azért gyorsan ki fog bukni, hogy hoppá-hoppá.
Ha mind a négy európai Zeekr oda átölt.
Igen, ha mind a négy európai Zeekr, mind annak idején szoktad mondani, mind a négy Porsche.
Igen, minden egy Porsche Taycan, igen. De azért, azért is gonosz, mert a Porsche Taycan nagyon jól fogy egyébként nyilván a kategóriájához mérten, tehát nem milliókat veszem
hát bele. És szerintem az Zeekr is fogyna, hogyha hoznák, csak még ezt biztos. Sem látom, Európából.
Hát sejtem, mert az Zeekr 001, és nem tudom már hány éve nézem ezeket a képeket róla, igen. És mindig arról van szó, hogy elkezdik most nem sokára forgalmazni, meg ilyen olyan rekordok, aztán ehhez képest ez is így nagyon, nagyon alig van. Ez is Geely, ugye? Az Zeekr, ha jól emlékszem,
azt
ugye?
Azt hiszem, hogy az igen.
Hát, hogy nem olyan cég, ami nincs jelen Európában.
Igen, igen. Múltkor, amikor az Zalazonon voltunk tavaly, a Green Tech, vagy mi az a rendezvény?
Igen, igen, igen. Igen.
Ciki, hogy elfejtettem a nevét, de Tech, hogy ott pont akkor hajtott ki az Zalazonról, amikor ott voltunk egy ilyen Zeekr. Egyébként.
Ja, amit mondták, hogy ott szokták tesztelgetni, és ilyen, igen, ilyen matricás volt, ugye ilyen?
Igen, igen.
Igen. Mondjuk az önvezető részét, vagy a vezetést támogatott tesztelik az azon pályán elsősorban, igen. Igen. Na jó, akkor 600 kilovattos töltés után 600 kilométeres autó, azért érzitek, hogy összeválogatom a híreket.
Zseniális.
Bejelentettek a mai napon egy új Model Y-t Európában, mint a Giga Berlin gyárt. Azért különleges az a változat, mert ilyen még Model Y-ből nem volt, hogy a nagy akkumulátort egy sima hátsó kerékhajtással párosítják, és így állítólag 600 km-es VLTP hatótávot ér el az autó, amit senki ne próbáljon ki, mert az lehet, hogy 40-nel működne csak, de hát, hogy a mostani összkerékhajtásonál azért jóval többet, és az árát is belőtték a kettő közé, ugye az alapmodell az ilyen 18 millió, 17-9, most nevezünk 18-nak, az a kisakus, a nagyakus négy kerékhajtású az 21, tehát 18 meg 21, és berakták ezt 19 millió 4-re a kettő közé ezt a változatot, ami még egyszer a nagyobbik akkumulátort kapja meg, tehát nagyon jól tud gyorsan, 5,9 másodperc alatt, meg 250 kilowattos maximális töltése van, ha az LG akkor azt valaha bírta volna, igen, és hogy mellette meg 217 a végsebessége, tehát minden, amit megszoktunk a nagyakustól, 600 kilométeres hatótávban.
Biztos lesz, akinek ez fontos, és átüti az inger köszöbét ez a 600 kilométer. Én azért nem tudom ezt se lenyelni, se kiköpni, mert én eddig úgy gondoltam, hogy ha én magamban általános, nem tudom, családi felhasználásra Y-t szeretnék venni, akkor én azért venném meg az LG akus, nagyobb akus long range verziót, mert az összkerékhajtású. Ha én úgy gondolom, hogy ez hasznos és fontos nekem az összkerékhajtás, akkor venném meg a drágábbat. Ha az nem, akkor én tök elégedett lennék az LFP akus kisakussal. Úgyhogy számomra pont az egyetlen vonzó előnyt hagyja ki ez a modell, de biztos, hogy ebben én egyed, vagy nem mindenki így gondolkodik, mint én, tehát biztos lesz, akinek fontos, hogy ez elméletben 600 kilométer tud menni.
Nekem kicsit más a logika a gondolkodásban, de a lényeg ugyanez az eredmény, hogy igazából én valahogy odajukadtam ki, hogy nincs akkora árkülönbség, amiatt azt mondanám, hogy én mondjuk, ha már kifizettem ennyi pénzt, akkor lehet, hogy kifizetném a négykerékhajtásra még azt a plusz felárat. Tehát annyival nem adják olcsóban, és annyira meg nem számít az a néhány kilométer, amivel ez többet hozzáad.
Igen, őszintén szóval engem a négykerékhajtás teljesen hidegen hagy, tehát hogy minek után nem járok síelni, hétköznap meg rohadtul nem érzem. Vezettem már én is négykerékhajtású autókat, de nekem nem azt mondom, hogy kiszerelném az első motort, de hogy csak ezért nem venném meg. Tehát én lehet, hogy hajlanék rá, hogy nekem ez egy ilyen jó alternatíva lenne, hogy akkor nagyobb hatótáv és minek az első motor. Csak én is azt mondom, hogy nyilván nem arról van szó, hogy akkor már nem számít a pénz, de ha valakinek van 19,4 millió, akkor valószínűleg volt eddig is 21 milliója az autóra, mert vagy KP-ban tudta volna azt megvenni, vagy pedig hitelt vett volna föl, és akkor a havi törlesztőben ez már egy kisebb különbség csak. Azt tudom elképzelni, hogy ha valaki mondjuk tényleg nagyon filérezik és gondolkozik, hogy hát ő szeretne, nem tudom, ilyen olyan szint, vagy szeretne rá a nagyobb felnőtt, vagy valamit, de már az a családi költségvetést kifeszíteni, akkor tud egy ilyen kompromisszumot kötni, hogy akkor így belefér.
Igen, biztos, hogy jó húzás ez, tehát nem véletlen csinálták ezt, tehát hogy kicsit színesíteni a kínálatot, több opciót, lehetőséget kínálni, tehát ez biztos egy jó dolog. Hát majd meglátjuk, hogy ezek hogy fognak fogyni, bár nem tudom, hogy ez mennyire fog kiderülni valaha is, hogy milyen arányba veszik az emberek.
Ki fog derülni, hogyha kivezetik ezt a kínálatból, akkor nem vették.
Akkor nem vették, igen. Már pedig a Tesla-n ez ilyen pillanatok alatt meg tud történni, igen. Oké, na akkor rövid ajánló következik pár cikkünkre. Ezek olyan cikkek, amik vagy túl sok információt, adatot tartalmaznak, vagy videós tartalmak, és azért nem nagyon lenne értelme, itt részletekben beszélünk róla. Az egyik ilyen a gumis sorozatunk, ami újabb tagokkal bővült a héten, ez most Szabolcs köre volt, úgyhogy megint vannak gumipercek videók, attól kezdve, hogy milyen a százszakadás, nem is tudom, hogy hogyan kell találni, mint az múlt héten volt, vagy most, de szóval nagyon érdekes témák voltak most is a héten, úgyhogy ezeket a rövid videókat érdemes megnézni. A podcast leírásában ott van az ajánló a gumis, teljes gumis sorozathoz, ott az összes autógumis cikkünket megtaláljátok, hogyha éppen nyári gumi választáson, négy évszakos választás előtt vagytok, vagy csak arra vagytok kíváncsiak, hogy mire figyeltek oda egy guminál. A következő, amiről egy nagyon picit akartunk volna csak beszélni ajánlás szintjén, hogy a tavalyi, ahogy mondtam, hogy évente meg szoktuk nézni, hogy hogyan fogynak a videóidatok a világban, és elmaradt Kína, ez most tényleg csak szemételés véget, hogy ilyen grafikonokkal van tele a cikk, ezért nem olvassuk be. Szóval, hogy Kína a világ legnagyobb autó és videóidatok piaca kimaradt a felsorolásból, egyszerűen idő hiányában, mert minden mással foglalkoztunk, de hogy ne maradjon ki a cikk, ezért összeraktam ezt is. Úgyhogy akit érdekelnek a kínai eladások, hogy most már 25% volt Kínában a tisztán elektromos autók aránya az új autóeladásokban tavaly, az megtalálja a cikknek a linkjét itt a leírásban. És szintén volt hasonló tartalommal, abból még csak képet csaktam, mert annyi kellett volna. Ez pedig az európai autógyártók, mert ugye meg szoktunk emlékezni a Tesla-ról, meg egy-két elektromos autógyártóról, BYD-ről, hogy hogyan teljesítenek üzletileg. Leginkább ez régen azért volt érdemes, hogy életben maradnak-e, most már inkább csak ilyen folytatjuk a szériát. Na de azért mégiscsak vannak itt európai autógyártók, úgyhogy egy cikkből összeszedtük nektek, hogy a Volkswagen csoport, a BMW, a Mercedes és a Stellantis hogyan teljesített tavaly 2023-ban, nyereségesek voltak a veszteségesek, meg mennyi villanyautót adtak el, úgyhogy erről is lesz. Erről is van egy cikkünk, leírás megtaláltok itt a linkek között. És akkor van egy negyedik ajánlunk, amiről lehet, hogy egy picit még beszélünk is, ez pedig a zöld rendszámos eladások, ugyanis rekord lett Magyarországon, rekord mennyiségű zöld rendszámos autót regisztráltak Magyarországon az elmúlt hónapban.
Soha még ennyit, közel 3000, valami 2900 darabot, csak hogy azért legyenek számok is. Én lobbiztam azért, hogy ez legalább a rövid hírek közé kerüljön be, mert én nagyon fontosnak érzem ezt. Leginkább olyan kontextusban, hogy márciusban körülbelül 30 ezer új rendszámot osztottak ki, és ebből majdnem 3 ezer, tehát közel 10% az zöld rendszám volt, amiből több mint 2000 tisztán elektromos autó, ami 2100 körül. Úgyhogy én szerintem azért fontos erről megemlékezni, még ha nem is jó egy ilyen audio műfajban sok számot emlegetni, hogy ott járunk, hogy márciusban a rendszámok közel majdnem tizede plug-in hibrid vagy tisztán elektromos autóra került. Nagyon fontos ezeknél a számoknál, a 3000-nél és a 30000-nél is, hogy is volt az a régi videó 30000-nél. Szóval nagyon fontos, hogy ez nem az új autó forgalomba helyezések, ebben a használt import is benne van, tehát ez a kiosztott rendszámok száma. Nyilván benne van az is, hogyha egy autót átrendszámoznak, de azért az viszonylag elenyésző darabszám. A korábbi infók szerint ennek úgy nagyjából fele-fele szokott lenni az új autó és a használt import.
Hát aztán ki tudja, mert most ugye arról beszélgettünk, hogy lehet-e már itt a pályázat hatását akár érezni, akkor felborulhatott ez az arány az új autóimportra, de hát ugye azt tudjuk, hogy azért van egy-két márka, ami még nem szállította le az autókat, amiket ígért, van olyan, akinek meg raktárkészletei is voltak, tehát elképzelhető, hogy valaki már megvette az autót, már meg is kapta, és most várja, hogy megkapja hozzá utólag a támogatást.
biztos, hogy van szerepe benne a céges állami támogatásnak, ami ugye jelenleg fut, és már ilyen 3000 körüli autóra pályáztak, de nem ez jelenti az egészet, tehát biztos, hogy enélkül is jók lennének az eredmények. Egyszerűen azért, mert amikre benyújtották a pályázatokat, azoknak egy jelentős részét még nem helyezték forgalomba.
Okay. Nyilván meg, hát hogyha most 2000 volt a tisztán elektromosak, és a ránya is közül meg 3000-re adtak be igényt, és még nem bíráltak el mindent, de mondjuk jó, meg lehet venni az autót az elbírálás nélkül is, de szóval...
Sőt, hát tavaly decembertől már forgalomba
ez a tartókorban is. Tehát, hogy ez az állami támogatásos történet, vagy azok az autók, az igazából szerintem csak a növekmény egy részét adhatja. Van egy alap érdeklődés és igény az autók iránt, ami akkor is fönnáll, hogyha nincs állami támogatás. Tehát ez csak egy kicsit...
És hát azért van honnan fejlődnünk, nem? Mert persze, az európai átlaghoz képest még jóval alacsonyabb volt nálunk az új autók között is az értékesítése az elektromosoknak.
Igen.
Akkor az ajánlók után...
Ez egy zárt körű rendezvény volt, úgyhogy nagyon sokat nem mondhatok róla, de nem is ez a lényeg. Fiatalokkal volt tele a hallgatóság, és a moderátor, aki, vagy hát a nap házigazdája föltette a kérdést, hogy ha lenne 25 millió forintotok, amit szabadon elköthetnétek autóra, akkor kivenne elektromosat. És legnagyobb döbbenetemre, nem tudom, 100 emberből alig néhányan vennének. Tehát fiatalok egyszerűen még mindig félnek az elektromos autót, és akkor ilyeneket hoztak föl, hogy hát akkor hol tölti, meg mi lesz az akkumulátorra, miután tönkre megy, meg nem tudom. Tehát ezek a tipikus problémák, és ez él még nagyon sokaknak a fejébe. Tehát, hogy nem csak azért vagyunk lemaradva, mert csórók vagyunk, hanem akkor is lennénk maradva, hogyha ott a rendelkezés állna a pénz. De ami számára egy kicsit...
Oké, szóval akkor az ajánlók után térjünk át utolsó két témára, mert van az időnk. Az egyik az egy olyan cikk volt, ami arról szólt, hogy Balázska majdnem egy éve keresztül, szerintem 8 hónapon keresztül méricskélte az adatokat, mert unatkozott, hogy mennyit fogyaszt a lakásában, vagy mi mennyit fogyaszt a lakásában elektromos áramból, és akkor úgy döntöttem, hogy ha már én magamat ezzel szórakoztattam, akkor írok róla egy cikket, úgyhogy nem csak a házfogyasztását, hanem megpróbáltam leírni pár nagyobb fogyasztónak is a fogyasztását, illetve hát voltam, meg kellett becsülnöm, mert nyilván nem mindent tudtam pontosan lemérni, mert mondjuk közvetlenül van bekötve, és nem volt olyan kis megszakítom, ami vagy amelébe rakható mérőm, ami ez nem érte volna. Itt egy kis csillagos megjegyzés, láttam pár kommentet, akik felajánlották, hogy tudnák nekem ilyet adni, akár ingyen is, mert nekik van. Nagyon szépen köszönöm, de annyira nincs hely az elektromos szekrényemben, hogy én nem tudom, hogy Szabolcs Mutka már hogy rakta össze, hogy még minden glédában áll, és mégis még minden bele lehetett zsúfolni, de egy darabnyi hely nincs, nem azt, hogy emberek még egy fogyasztásmérőt oda.
Nőjük neked egy nagyobb dobozt talén.
Nem, ehhez az elektromos házathoz soha többet senki nem fog hozzányúlni, én a házzal együtt adom
el. Azt te csak hiszed.
Úgyhogy elég volt, ezt én már 62-szer szétszerettem, nem most legalább jól össze van rakva. Szóval, természetesen ez a cikk is rengeteg adatot tartalmaz, nem fogunk belemenni, de a linket megtaláltok a leírásban. A lényeg az lett igazából, hogy én azt találtam, hogy ugye nálam két nagy fogyasztó van, a fűtés, mert az elektromos klímával, illetve a villanyboiler. És bármennyire is nézegettem a kisebb fogyasztókat, hogy mennyit fogyasztanak, és mit lehetne abból még kihozni, mi lenne, ha mindig ekóban mosnék, vagy mosogatnék, vagy ha sokkal drágább, de egyen jobb energiaosztályú gépet vettem volna, bár én általában mindenhol törekedtem a A+, meg ilyen kategóriákra, ahol lehetett. Az jött ki, hogy ezek ilyen kerekítési hibák, vagy nagyon minimálisak, és sokszor ilyen 40-80 éves megtérülés, amit kiszámoltam, fogyasztásbeli különbségben, hogyha egy még jobbat vettem volna, mert az annyival többe került, és igazából a fűtés meg a boiler az, amin lehetne faragni, nálam egyik sem valószínűleg lényegesen tud változni, de nagyjából ez lett a megalapítás.
Érdekes a cikk, érdemes megnézni abból a szempontból, hogy az ember szembesül a fogyasztásokkal, meg azokkal a pénzmennyiségekkel, amiket valószínűleg rákölt a különböző eszközeinek az üzemeltetésére az év során. Ezekbe úgy nem gondolunk bele, én se számoltam még sose ki, hogy abból a villanyszámlából, amit kifizetünk egy évbe, abból melyik eszközre körül mennyi juthat, és erre nagyon jó ez a cikk, hogy egy ilyen kis áttekintést kapjunk egybe ezekről.
Igen, szerintem fontos az olyanok kiszűrése, tehát az, amik ilyen vámpírnak tekinthetők. Tehát, hogyha van még bedugva két access point, hogy a kert végében is stabil legyen a wifi, mert egy évben egyszer kimegyek oda, nem tudom, és elfogyott a mobilnetem, akkor lehet, hogy az többet fogyaszt, mint a villanytűzhely, amiről azt hinnénk, hogy egy giganagy fogyasztó, de viszonylag ritkán fűzünk rajta ebédet. Tehát ilyen szempontból szerintem érdemes átnézni. Mindenképpen nagyon jó adatok, de tényleg nem tudjuk itt jól átadni az adatokat.
Igen, én egy dolgot javasolnék, hogy mindenkinek a boileres részt olvassa el, aki bármilyen lakás vásárlás felújítás előtt áll, mert szerintem ott lehet még nagyon sokat fogni, aki ugye elektromos boilert használ, és helyette mondjuk most, vagy most cserélne és venne egy hibridet, az, ha gyári adatokat nézzük, nagyon-nagyon sokat tud spórolni, tehát nagyjából nekem ilyen 1200 kWh körül fogyaszt a boilerem, és ehhez képest ennek a felét, vagy kevesebb, mint a felét használna egy hibrid boiler, ami ez egy jelentős különbség, és igen, nyilván ezek drágábbak is, de ez azért pár év alatt megtérülő befektetés, tehát ez mondjuk egy ilyen belátható, 4-5 éven belül megtérülő befektetés. Itt viszont azért fontos, hogy ezt elolvassátok, ezt a részt, akit ez érint, mert én, amikor utána néztem, akkor szembesültem vele, hogy van egy pár olyan korlátozó tényező, ami miatt nálam ez a hibrid boiler nem igazán szerelhető be.
Mi ez a hibrid boiler? Ez nem, igen, nem benzinnel megy?
Igen, tehát hogy...
Hidrogénnel. Nem, a hibrid boiler az azt jelenti, ez egy gyakorlatilag egy hőszivattyús boilert jelent, amiben azért van hagyományos fűtőszál, és igazából, ha valaki nem egy komplet hőszivattyús fűtésrendszert vesz, amihez raknak ugye egy víz, átmeneti víztárolót is, tehát hogy meleg víz is onnan legyen, akkor ugye a boilert azt vehet olyat, ami hagyományos, de vehet olyat is, ami hibrid, és a hibridnek az a lényeg, hogy van benne fűtőszál, hogyha nem optimális a teljesítmény a hőszivattyúnak, vagy nagyon hideg van kint, és onnan szívja be levegőt, és melegíteni kell, de alapvetően egy hőszivattyúval fűti fel a vizet, és emiatt sokkal, de sokkal hatékonyabb, fene annyi áramot, hogy kevesebb a felét használja egy év alatt, mint a hagyományos boiler, viszont elég zajos, és viszonylag nagy mennyiségű levegő kell neki, légtér, amiben ez tud működni. Ráadásul, hogyha nem vezetjük ki a kifújt levegőjét, akkor akár 10 fokkal is lehűtheti a helységnek a hőmérsékletét. Úgyhogy alapvetően annak ajánlom én, aki mondjuk egy alaksorba tudja tenni, vagy van egy mosókonyhája, vagy ahol nem zavarja se a zaj, se a hideg, vagy ki tudja vezetni az udvarra a hideg levegőjét, mert akkor ez lényegesen jobb lehet, de mondjuk ha valaki egy panelbe, vagy egy kis lakásba akarja tenni, akkor hát engem például már zavarna az, hogy 50 decibel körüli zajuk van ezeknek a készülékeknek, ami a hűtőnél kb. Egy tízessel több, amit az ember kb. Dupla olyan hangerőnek vesz, vagy hall. Úgyhogy ennyit erről.
Akkor ajánljuk a cikk elolvasását mindenkinek, aki érdeklődik ezek iránt.
Na, és akkor az utolsó témánk, megint csak, hogy valami vidámmal zárjuk, és ez most nem irónia volt, az E.ON küldött egy sajtóanyagot, és tudjátok, a sajtóanyagokkal úgy vagyunk, hogy a cégek sokszor küldenek mindenfélét, általában csak ilyen önfényezés, és akkor ami érdekes, azt megírjuk, ami nem, azt meg hát köszönjük szépen, hogy elküldték. De nekem nagyon tetszett az anyag, mert ami mögötte volt, nyilván van benne némi marketing, bár minek után ugye a lakossági fogyasztóként az elektromos áramot attól veszük, aki nálunk épp szolgáltat, ezért nem igazán érzem úgy, hogy nem tudom, az E.ON majd most akkor jól elcsábít minket valahonnan máshonnan, tehát hogy ennek jelentősége nincs. De az E.ON megrendelt egy, nyilván nem ők csinálták, hanem a cégtől megrendeltek egy reprezentatív országos felmérést arról, hogy hogyan gondolkodnak a magyarok az elektromos ellátásra, tehát tudják-e, hogy jut el az áram hozzájuk, megsugom nem, a részleteket meg az ábrákat megtaláltuk a cikkben. De volt ebben egy másik rész is, az arról szólt, hogy a jövőben milyen energiaforrásokat preferálna a lakosság, hogy minek növeljük az arányát, és nem tudom, hogy meglepő-e, de mindenképpen jó, hogy 92% jelölte meg a megújulókat, hogy annak növeljük az arányát az elektromos hálózatban, 76% a napenergiát, 65% a szénenergiát, 35% még a vízenergiát is, amit pedig Magyarországon bős nagyvárossal azt hittük, hogy 50 évre a köztudatban elástak. Úgyhogy ez nekem elég tanulságos volt, és 18% mondta csak azt, hogy az atomenergia részarányát növeljük, illetve hát nyilván a földgáz 9 volt, a szén meg 2, tehát azért az látszik, hogy az emberek már úgy gondolkodnak, hogy nem szeretnék, hogy ezeknek növeljük az arányát.
Ez nagyon jó hír, hogy erre van igény, és ez van már a fejekben.
Igen, az a kérdés, hogy melyik, tehát az egyes megoldásokkal járó következményeket is ismerik-e a felhasználók? Tehát, hogy most nyilván szerencsére egybeesik azzal, hogy valószínűleg ez lesz a legolcsóbb a jövőben, tehát a megújuló energiák, és, de hogy valószínűleg még ennyien se akarnának atomenergiát, hogyha azt mondanák, hogy oké, okay, de azt az egy atomerőművet, ami kell, a te kerted végébe fogjuk megépíteni, akkor valószínűleg a 18% se akarná azt.
Igen, ahogy akugyárat se akarnak a kertjük végébe, úgy nyilván atomerőművet se. De egyébként az volt nekem érdekes ebben a felmérésben, mert van több adat a cikkben, mindent megírtunk, hogy olvassátok el. De például benne volt az is, hogy rákérdeztek, hogy milyen kihívásokat látnak, és meglepően nagy számban, most fejből már nem tudom hány százalékban, de nagyon nagy százalékban az emberek tisztában voltak vele, hogy a megújulók mellé energiatárolás kell, és hogy erre költeni kell, és hogy ezt meg kell csinálni. Úgyhogy valahogy ezek üzenetek átmentek mostanra már így a köztudatban, mert mondom, ez nem a mi olvasóink közötti felmérés volt ott, mert nem azért el is várnám, hogy mindenki ezzel tisztában legyen, de ez egy országos reprezentatív felmérés volt, 16 és 65 év közöttieket kérdeztek meg.
Figyelj, havonta több százezer olvasónk van, és ez egy valamilyen szinten folyamatosan cserélődő olvasótábor, tehát azért azt kell mondjam, hogy viszonylag sok emberhez eljutottunk már.
Szóval a Laci cikkeinek köszönhető ez a szép eredmény.
Igen.
Igen, hát most azt mutattam nektek a szerkesztőségi csetbe, hogy a fiam készített valami prezentációt az iskolába, és bedobtam neki két témát, amit nézzen meg, keressen rá. Nem mondtam, hogy a villanyautósokon keressen, nem is a villanyautósokon kereste, a Wright törvényét, meg az Osborne hatást, amiről mind a kettőről írt a cikket. És erre mit csinál a Google, hogyha ezt beírjátok, akkor a villanyautósok.hu-ról szemléz egy bekezdést, hogy és azzal magyarázza el, hogy mi ez a kettő dolog, amiről van, ami azt jelenti, hogy azért most már Google is felismerte, hogy egy jó forrás a villanyautósok.hu, amit nyilván a ti cikkeiteknek, meg a ti cikkeinek köszönhető.
Na hát, hogy ilyen szépen megveregettük most a saját vállunkat, akkor jöhetnek.
Szerintem erre szükség van, na.
Köszönjük szépen. A főni megdicsért minket, bár a Lacit igazából nem minket szücske, úgyhogy mindegy. A Laci nevében is átveszük a díjat, köszönjük szépen. Oké. Okay. Na, akkor térjünk át a kommentekre. Itt az autóeladások, meg ugye múlt héten beszéltünk róla, hogy a BYD-nál meg a Tesla-nál hogy alakultak az első negyedéves eladások. Ennek kapcsán valaki írta, hogy ő már november 8 óta vár a BYD szélre, úgyhogy ne siránkozzanak, hanem hozzák az autókat. Érdekes ez, hogy ugye BYD-t nagyon sokan rendeltek a pályázatban is, meg ugye ők nagy csinadattával beindultak, nagy sajtóesemények voltak, és ehhez képest úton útfélyen azt halljuk, hogy nem igazán érkeznek meg az autók, miközben a BYD, ha valaki, tud nagy mennyiségben elektromos autót gyártani, és ugye most Kínában év-év összesen 13%-ot nőtt, de ugye decemberről az első negyed évre lehúzva, vagy Q4-ről Q1-re, bocsánat, ha megnézzük, akkor 43%-kal csökkent, tehát valószínűleg van gyártókapacitás arra, hogy mondjuk Európába szállítsanak, most ezt akartam mondani, és ehhez képest lassan jönnek az autók. Van erről valami ötletetek, hogy miért?
Hajójuk nincs még, az egy hajó jár oda-vissza. És
ja, a saját hajójuk jár. Igen, jó. Azt hittem komoly ötleted van.
Nem tudunk biztatót mondani. Lehet, hogy nem tudom, a norvég piac annyira felszippantja, hogy Magyarországra még nem érnek ide az autók. Szurkolunk mindenkinek, hogy vegye át. Én nagyon kíváncsi vagyok az első felhasználói tapasztalatokra, úgyhogy reméljük, hogy
Igen, aki már átvette az autóját, az kommenteljen már, meg írjon már, vagy aki tud ismerőst, hogy átvette, és hogy mennyi időt kellett várni rá, melyik típus sikerült átvenni, írjon róla, mi a tapasztalat erről az egészről, hogy működik. Nálunk is van a rokonságban olyan, aki Dolphint rendelt, BYD Dolphint, és még nem kapta meg, pedig tavaly megrendelte.
Na, de Tibor, te megkaptál a Dolphint? Ez a kérdés.
Én megkaptam, én ma ezzel jöttem az irodába, úgyhogy, és nagyon jó, tudjátok, most elszpoilereznem a cikknek a lényegét, amit fogok írni róla, hogy otthon beálltam a Leaf mellé, amit Szöcskétől vettem, és ledöbbentem, hogy ez a kettő, ez egyforma méretű autó. Tehát én azt gondoltam, a Dolphinról ez egy kis autó, és milliméterre megegyezik a tengelytávja a Leafnek a tengelytávjával.
Tudod, miért gondoltad? Mert annyit nőttek az autók. Tehát amíg mi ugyanazt a Leafet használtuk, addig én a belvárosban, ugye Miskolcon szeretettel azt használtam a Tesla helyett, és amikor ugye a parkolóban nem is emlékeztem, hogy pontosan egy nagy parkoló, hogy hova is parkoltam, és ott a sor végén ez a pici autó az enyém. Na, így láttam a Leafet a mai autók között, a modernebb autók között, vagy fiatalabbak között. Tehát ami 10 évvel ezelőtt egy középkategóriás autónak számított, meg tűnt, az most már kicsinek számít.
Nyilván ez is, de szerintem a Dolphinnak a formája olyan, hogy sokkal kisebbnek láthatja magát, mint amekkora valójában. És az annyi lehet, igazság azért van benne, hogy egy 20 centivel rövidebb összességében az autó, tehát a csomagtér résznél, ahogy én néztem, az utastér az hasonlóan tágas, mint a Leafben, a csomagtér az, ami sokkal kisebb, vagy lényegesen kisebb, de hát akkor is döbbenetes.
Szóval lehet, hogy azért ilyen olcsó, hogy jó áru a Dolphin, mert megvették a Nissantól az összes maradék Nissan Leaf padlólemezt, és igazából arra szerelik rá.
Egy kicsit gonosz vagy, de egyébként ha nem is így, de van nekem is egy, hát nem elméletem, majd a cikkben olvassátok el, hogy
okay, látom ezt. Engem mindenképpen nagyon érdekel, mert bármennyire is sokan várták az Atto 3-at, meg a Sealt, meg ezeket, számomra a Dolphin volt mindig a legérdekesebb, mert hogy szeretnénk minél több jó műszaki paraméter megfelelő hatótávval, vállalható töltéssel rendelkező, de kedvező áron. Nem mondom, hogy olcsó, mert ezért megköveznek, mert Magyarországon az olcsó a 1,5 millió forintos autó, ami nem létezik, de hogy mondjuk nem 15 vagy 20 milliós, hanem mondjuk 10 pár milliós autó. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud ez a valóságban.
Hát az okay, a helyzet, hogy belterét tekintve ez nekem sokkal jobban tetszik, mint az Atto 3. Tehát valahogy megvannak ennek is az a fiatalossága, de nem, uh-huh, nincs, nem estek annyira túlzásba, mint az Atto 3-nál. Ugye ott az a pengedhető gitárúros ajtó, akármi, tehát hogy vannak benne olyan dolgok, ami már szerintem túlzás. Nyilván nem zavar, hogyha tehát A-ból B-be elvisz, akkor is, hogyha benne van, de hogy ennek valahogy egy picit európai belseje.
Szóval ennyit a Dolphinról, akkor többet meg a Tibor cikkéből, amit gyanítom, hogy valamikor jövő hét végén érjek, hát, utána héten
megjelenik. Most még vannak cikkeink bőven, ami kimehet, úgyhogy majd csak.
Okay. Szóval a következő hírünk az inkább egy rövid ilyen reakció arra, amit beszélgettünk, sőt, talán én szoktam ezt mondani, úgyhogy lehet, hogy engem céloztak meg ezzel, hogy az önkormányzati töltőket mindig azért röhögök rajta, mert voltak ezek az EU-s pénzből finanszírozott önkormányzati töltők, leraktak a polgármesteri hivatal elé, mert ott át lehet vágni a szalagot, és igazából arra tök alkalmat, hogy te átutazzál egy városon, vagy egy környéken, mert ki kell menned a faluba lemenni, hogy a városba oda tölteni. És ugye régen nem volt még más, tehát ma már, amikor van az autópálya mellett villámtöltő, akkor lehet azt mondani, hogy ez tök jó célállomás töltőnek, csak régen ugye nem ez volt a funkció elsősorban. De valaki azt írja, hogy egyébként Kiskunszálláson, ha laknak a rokonai, ott 2 éve még mindig csak ő használta körülbelül ezt a város közepére önkormányzatnál lévő töltőt, de most már akárhányszor még mindig tele van. Tehát az emberek használják ezt ilyen célállomás töltőnek, aki mondjuk megy ügyet intézni a belvárosba, arra meg jó, hogy ott van.
Nyilván, igen. Egyébként az a vicces, hogy ez, amit te mondasz, meg amire te panaszkodsz, ez nem egy magyarországi egyedi dolog. A Fully Charged Show-nak a műsorvezetője Robert Llewellyn szintén erre szokott panaszkodni. Ugyanezt csinálták Angliába is, hogy a vidéki falvaknak a polgármester hivatala mögötti parkolónak a legeldugottabb sarkába telepítették a töltőket, és annak idején, amikor nem volt semmi más, akkor ott kellett keresgélni, meg kiárni, hogy elindítsák nekik a töltőt. Tehát, hogy dettó pontosan ugyanez volt.
De most már jó kiléptek az EU-ból, úgyhogy ez a problémáik megoldódott. Nincsenek ilyen EU-s pénzből finanszírozott töltők. Oké, okay. Na, és utolsó két kommentünket meg összefognám, összefűzni, mert még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a két kommentet, hogy múltkor biztattam a kamionos vagy kamionsofőr hallgatóinkat, mert már többször kiderült, hogy hallgatnak minket kamionsofőrök, és segítenek nekünk, hogy jobban megértsük ezt a szakmát, amikor valami hülyeséget mondunk a kamionozásról. És elektromos kamionok megtöltésük kapcsán volt két reakció, amire szerintem mi is szeretnénk majd reagálni. Felolvasom, aztán akkor fiúk mondjátok, hogy mi a komment hozzá. Szóval egyik azt mondta, hogy kamionos töltés azért ennél bonyolultabb. Jelenleg minden kamionparkoló tele van, áll a sor már a felhajtón is, tehát csak egy részébe fér be a tervezett helyeknek a töltő, és azt írja, hogy ő most egy osztrák töltő, egy osztrák kamionparkolóról ír, amit most épült, és hogy nagyon modern a jövő kamionparkolójának titulálták, és 3 darab gyors töltő van, 3 darab 350 kW-os, zárójel, hogy az kamionnak még kevés is, és 8 lassabb, és van 58 darab parkoló kamionoknak, pedig ez úgy ott hirdet, hogy a jövő kamion töltője, és egyébként meg 75 centes töltés van, ami nem is éri meg igazán. Szóval, hogy magyarul már most is tele vannak a kamionparkolók, ez ott az első része, és nem lehet beférni, nem, hogy még tölteni, másrészt pedig, ami a jövő parkolója, abban is 350 kW-os töltők vannak, ami kamionnak kevés.
Hát az a kérdés, hogy ott, ahol most csak 3 darab 350 kW-os van, ott lehet-e fejleszteni? Mert elképzelhető, hogy ahhoz ez most elég, hogy elinduljanak. Mert hogyha mit tudom, van egy fuvarozó cég, amelyik vesz 10 darab ilyen kamiont, és azt mondja, hogy beállítja ezt, és mit tudom én, 2 óránként megy egy kamion arra, és akkor azt fogja használni ezeket a töltőket, tehát hogy így elképzelhető, hogy ez most még elég megfelelő. Tehát ez egy folyamat megint csak ugyanúgy, mint hogy az autóknál is lesz. El kell kezdeni valahol, el kell indulni ezekkel, és igazából a legfontosabb az, hogy amikor új ilyen egységeket terveznek, vagy egy ilyen kamionparkolónak a felújítását, bővítését tervezik, akkor igenis gondoljanak ebbe bele, és számolják még azt, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva milyen mennyiségű áramra és helyre lesz szükség ahhoz, hogy ki tudják szolgálni ezeket az igényeket. Mert ezek az igények jönni fognak. Ezek ott lesznek. Ez egy egyszerű üzleti tervezés, mint amilyen tervezést eddig is csináltak minden ilyen beruházás előtt, annyi, hogy ez egy új elem ebben a tervezésben. Semmi extra.
Mielőtt Szöcske reagál, akkor elvon a másik kommentet, és akkor egybe reagálhat esetleg. Szintén ugyanez a téma, azt mondta, hogy a kommentelünk, ő is kamionos. Kamionos töltés tervezésére nem számoltok azzal, hogy több cég kamionja is akar esetleg ugyanott tölteni, mondjuk 10-40 cég 3 kamionnal, és akkor már nem csak a pihenidőt kell kivenni, hanem a sort is ki kell állni, hogy sorban állnak majd a töltőknél.
Igen, én azt úgy vonnám össze ezt a két dolgot, hogy kevés jelenleg a kamionos parkoló töltés szempontjából, vagy elektromos kamionok szempontjából ez nem egy rossz hír. Mert ha kevés a parkoló, vagy a pihenőhely, akkor az azt jelenti, hogy újakat kell építeni. Tehát nem a régieket kell minden esetben, nem tudom, felvágni az egész aszfaltot és kikábelezni a töltőt, hanem ahol új parkolókat, pihenőhelyeket telepítenek, ott már rögtön figyelembe lehet venni, és lehet ezzel tervezni, hogy töltőre van szükség. A 75 centes ára azt mondanám, hogy most azon lehet vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, hogy viszonyul a gázolajhoz, de igazából a kamionosok úgysem a benzinkúton kiírt árat fizetnek, hanem ilyen flotta partneri szerződést kötnek, tehát az is lehet, hogy ott majd tök nem ennyiért fognak tölteni a kiemelt ügyfelek, hanem a fele ennyiért, vagy akármi, ezt oldják meg, legyen az ő problémájuk. A pihenőidő megszakításáról meg azt kell mondjam, hogy az a szerencse, hogy egyre több olyan töltőgyártó létezik, aki megosztja a teljesítményt. Tehát nem az a drága, hogy minden egyes parkolóhelyhez kihúzzanak egy kábelt, hanem az elektromos teljesítmény. Tehát meg lehet azt oldani, hogyha valahol lesz 100 parkoló, akkor abból 90-en ott legyen a dugó, de mondjuk az elektromos teljesítmény az 20 kamionra való legyen, és majd itt dinamikusan szabályozza, hogy az az autó, amelyik egész hétvégén ott áll, az fog legutoljára töltést kapni, vagy a leglassúbb töltést fogja kapni, és meg fog ez szerintem oldódni, és hát ugye ezt tök jól meg lehet pénzügyi alapon, hogyha te töltésindításkor, amikor elindul a töltésed, jelzed, hogy te mennyi időt fogsz itt állni, akkor majd ennek megfelelően fogja osztani a teljesítményt automatikusan a rendszer.
Igen, a legfontosabb, hogy technikai akadálya annak, hogy ezt megoldják, nincs. Csak és kizárólag döntésen múlik az egész.
Hát meg pénzügyi.
Én is összekötném ezt a kettőt. Egyrészt szerintem ugyanazt a hibát követik el a hallgatóink, amit a hagyományos adók kapcsán sokan elkövetnek, amikor azon gondolkodnak, hogy hol lesz elég töltő, hogy nem arról van szó, hogy holnap éjszaka jön a villanyautó tündér, és az összes autót átállítja villanyautóra, tehát ez egy évtizedes folyamat lesz. Én azt várom, hogy a szállítmányozásban gyorsabban fog lezajlani, mert egyszerűen ott ugye gazdaságilag gyorsabban megérés, ezért egyre több és több cég fog nagyobb, amikor flottát cserélnek, akkor nagyobb számban elektromosat venni, de pontosan emiatt, hogy ezek jobban kontrollálható, nem 100 000 magánfelhasználó fog autót venni, hanem mondjuk nem tudom én 30 vagy 50 nagy kamionos cég fog kamionokat venni, ezért ők majd gondoskodnak arról is, hogy a szokásos útvonalak mentén, meg a töltőszolgáltatókkal karöltve kiépítsék a töltőket. Az meg, hogy Szöcske is mondta, hogy nincs elég parkoló, az ettől függetlenül ezt amúgy is meg kell oldani. Én is csomószor láttam ilyet, hogy a felhajtótól kezdve mindenhol állnak a kamionok, akár Báboldán, akár bárhol máshol az ember ezt látja, és ez nem egy állapot, tehát ezen változtatni kell így is, úgy is.
Igen.
Jó, hát akkor ennyi fért a mai villanyórában, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és találkozunk veletek jövő héten ugyanitt. Sziasztok!
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 A podcast támogatója az új Opera Strasbourg Tourer Electric.